Dicsőség az Úrnak. Én ott szeretném tovább folytatni, ahol a Lali a múlt héten abba hagyta. Ugye ő a hálás szívről beszélt. Az én tanításomnak nem ez lesz a címe, de gyakorlatilag oda fogok majd kijutni. Tehát én ott fogom majd befejezni, tehát nem ott fogom kezdeni, ahol a Lali abba hagyta, hanem ott fogom befejezni, oda fogok visszatérni, ahol ő abba hagyta a múlt héten. Az én tanításomnak azt a címet adnám, hogy helytelen vagy helyes istenkép. És mind a kettőről szeretnék beszélni, a helytelen istenképről és a helyes istenképről is szeretnék beszélni. És nem akarom elhúzni az időtöket, de a Lacinak abban nagyon tökéletesen igaza volt, hogy egy nagyon fontos üzenetet akar nekünk ma az Úr átadni. Ezért kérlek benneteket, hogy próbáljátok velem együtt koncentrálni és felvenni azt a fonalat, amit hitem szerint én is fel tudok venni a Szent Szellem vezetése szerint. És természetesen még egyszer mondom, az időtöket nem akarom elhúzni, de ez tényleg egy fontos üzenet, úgyhogy vágjunk mindjárt is bele, lapozzatok a Máté evangéliumhoz, és ott egy hosszabb részt fogunk felolvasni, a Máté 25-höz lapozzatok, és akkor aki fog nekem olvasni, Gézu, arra kérném, hogy a 14-es verstől a 30-as versig, a 30-as versig azt jelenti, hogy a 30-as verset is még olvassuk fel, tehát Máté 25, és akkor 14-től 30-ig.
Mert éppen úgy van ez, mint ez az ember, aki útra akar vánkelni, elhívja a társ szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelek. Elmenvén pedig, aki az ő talentumot kapta vala, az 5 talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerezze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 vala, az is más 2-t nyere. Aki pedig az egyet kapta, elmentvén elásta azt a földbe, és elrejte az őrának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgálat ura, és számot vete velük. És eljövén, aki az 5 talentumot kapta vala, hozzá más 5 talentumot mondván. Uram, az 5 talentumot adtál nékem, én másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig azt mondta neki, jól vagyok, jó és hű szolgám, kevesebb voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te urodnak örökébe. Elővén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta vala, mondta, Uram, 2 talentumot adtál nekem, én másik 2 talentumot nyertem azon. Mondta neki az ő ura, jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a templomnak örömébe. Elővén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondja, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aladsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ezért felkelvén elmentem, elástam te talentumot a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felkelvén mondani ki, gonosz és reszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezni az én pénzemet a pénzlátóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle azért azt a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, aratik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Köszönöm szépen. Tehát itt egy talentumokról szóló példázatot látunk. Egyébként van egy hasonló példázat, az most nem kell felolvasni, de ha jól tudom, a Lukás 19-ben van. Ott például a Károli fordítás szerint ott gíra, ugye ott gíra van. És nagyon érdekes, hogy ugye itt arról olvasunk itt a Mátéban, hogy az egyik kapott 5 talentumot, a másik 2-t, a harmadik 1-et. A Lukás 19-ben pedig arról olvasunk, hogy mindenki kapott egy-egy gírát, és aztán azt azzal csinált valamit. A Máté evangéliumból nem derül ki, ott csak annyi van, hogy mindenki megkapta az ő kis talentumát, és aztán elmentek, aztán ki csinált vele, amit éppen csinált vele. Viszont a Lukácsból kiderül, a Lukács evangéliumából, hogy ott a gazda meg is hagyta a szolgáknak, hogy menjetek és kereskedjetek vele. Tehát most, amiről akarok beszélni, nem akarok beszélni az 5 talentumosról, nem akarok beszélni a 2 talentumosról, hanem az 1 talentumosról akarok beszélni. Azzal akarom kezdeni ezt a mai tanítást, mert amikor olvastam ezt az igét, nagyon sokszor olvastam már ezt az igét, sokszor szólt hozzám már ez az ige sokféleképpen, de amikor az egy talentumos emberről olvastam ebben a példázatban, akkor hirtelen valami nagyon szíven ütött, és úgy felugrottam a székemről, és mondtam, hogy azt a mindenit, mert valamire rávilágított az Úr számomra, és ezzel szeretném kezdeni, ezzel akarom kezdeni. Az egy talentumos ember azt mondja a gazdának, hogy tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és nagyon érdekes, hogy mivel én nem is értem. Hát ha tudta, hogy kegyetlen ember, akkor tényleg miért nem ment el, és ezerrel nyomta volna az ipart, hogy kereskedjen, kamatoztassa, vagy valamit csináljon, vigye a pénzváltókhoz, valamit csináljon azzal a pénzzel, mert hát tudta, hogy kegyetlen az Úr, és ugye, hogy nagy számonkérés lesz, tehát valamit csinálni kell. Ehhez képest ő elásta, és ugye amikor megjött a gazda, akkor mondta neki, hogy hát tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, stb. Ezért félelmembe elástam a pénzedet, most itt van, vigyed. És ugye, hát úgy tűnik, mintha ez az ember jól megmondta volna a frankót, csak hogy a gazda azt mondja, hogy ha te tudtad, hogy kegyetlen vagyok, akkor ugye miért nem vitted a pénzváltókhoz? Ugye egyébként ugyanez a Lukács evangéliumban úgy van, hogy a te saját szádból ítéllek meg téged. De ez nagyon érdekes. Ugyanis a gazda nem kezdett el mentegetőzni, és nem kezdte bizonygatni a szolgának, hogy nincs igazad, hát én nem is vagyok kegyetlen. Hanem meghagyta a szolgát ebben a tévhitben, ugyanis ez egy tévhit volt, mert annyira azért nem volt mégse kegyetlen ez a gazda, ugyanis az 5 talentumost is megjutalmazta, és a 2 talentumost is megjutalmazta. Na most ennek az embernek nem kezdett el mentegetőzni, nem mondta azt, hogy figyelj, ne haragudj, hát én nem is vagyok kegyetlen, hát nincs igaza, hát hogy lehetsz már ilyen, hát miért mondasz nekem ilyeneket, hanem meghagyta ebbe a tévhitbe, és gyakorlatilag ez alapján, amilyen gondolatai voltak ennek az embernek a gazdáról, ez alapján lett megítélve. Ugye a Lukácsban úgy van, hogy a te saját szádnak a beszédei alapján ítéllek meg téged. Most fordítsuk ezt át ma, 2011-re, hogy ez mit mond nekünk ez most, ez a példázatnak ez a része. Ma én ezt kimerem jelenteni, hogy a keresztényeknek a nagy többsége, szerintem egyébként nagyon sok nálam komolyabb ember szerint a világon, a mindenütt a világon, de én most azt mondom, hogy maradjunk itt Európában, meg Magyarországon. Szerintem Magyarországon a kereszténységnek a nagy többsége hamis istenképpen rendelkezik. Egyszerűen téves hite van Istenről. És mivel ez alapján a hamis téves hit alapján éli az életét, ennek ítélet lesz a vége. Sőt, nem lesz, már van. Tehát már most lehet látni, ugye én is körülbelül, ugye többen vagyunk itt, akik olyan 18-19-20 éve vagyunk hívők, látjuk az elmúlt 20 évnek a vetését, és látjuk azt, hogy elmúlt 20 évnek az aratása, az most érik be. És lehet látni azt, hogy ma Magyarországon keresztényeknek a többsége ítélet alatt van. Isten ítélete alatt van. De ez nem olyan, hogy konkrétan Isten ítélte volna meg őket, mert nem, Isten nem akar így megítélni, hanem egyszerűen, mivel egy hamis Isten kép alapján élték az életüket, hamis Isten képet építettek fel a lelkükben, és ugye ez aztán megnyilvánult a külső életükbe is, ahogy ugye intézték a hétköznapos ügyes-bajos dolgaikat, üzlet, munka, házasság, gyereknevelés, pénz, stb. Ez a hamis Isten kép alapján, ahogy élték az életüket, ennek lett az eredménye az, hogy ma nagyon sok keresztény ítélet alatt van. Még egy dologra hadd hívjam fel. Ezt tudom, hogy ez kemény üzenet, de az az igazság, hogy ez az igazság. Az az igazság, hogy ez az igazság. És én ma megmondom nektek őszintén, hogy nem azért jöttem el hozzátok, hogy most elmondjak egy ilyen nyálas üzenetet, hogy hát Isten mennyire szeret bennünket, és mi azt csinálunk, amit akarunk.
Reméljük.
Mert hát Isten szeret, igen, Isten szeret, de nem csinálhatunk azt, amit akarunk. Vagyis azt csinálhatunk, amit akarunk, csak mindennek megvan a maga következménye. Mint ahogy nyilvánvaló, hogy egy embernek mondod, hogy a 10. emeletről, ha kiugrik, akkor ugye a gravitáció működni fog, hiába próbál bármit tenni, ha csak nem ilyen űr ruhába öltözik, és valami ellen erőt nem alkalmaz, mert most már kísérleteznek ezzel is, de alapvetően a gravitáció működik. Na most lehet olyan őrült valaki, hogy azt mondja, hogy hát engem nem érdekel a gravitáció, sőt én nem hiszek ebbe a gravitációba, nem veszek róla tudomást, nem létezik, hiszem, ha látom, hiszem, ha megtapasztalom, stb. Úgy sincs, nem is létezik, hülyeség az egész, és fogja magát, és kiugrik az ablakon. Ugye, és a következménye az lesz, és egy érdeke, nem az az ember tett neki rosszat, aki elmondta neki ezt, hanem ő maga tett saját magának rosszat azzal, hogy kiugrott az ablakon, mert ugye, láss csodát, nem fölfelé esett, hanem lefelé. Tehát szokásos módon lefelé esett. Most higgyétek el, hogy ugyanez van a keresztény életben, illetve így mondom a valós életben, hogy vannak törvényszerűségek. Például a Józsué 1.8-ban, amikor azt mondja, hogy el ne távozzék ez a törvénykönyv te a szemeidtől, és olvasgass, gondolkozz azon éjjel és nappal, és ugye a Károli fordításban így van, hogy így lesz jó szerencsés a te utad, de az igazság az, hogy az eredeti szövegből, a héberből így is le lehet fordítani, és ez a pontosabb fordítás, hogy így teszed te jó szerencsésé a te utadat. Tehát te saját magad teszed jó szerencsésé a te utadat azáltal, hogy Isten beszédével foglalatoskodsz, illetve hogy megtartod Isten beszédét, és engedelmeskedsz Isten beszédének. Tehát ez egy törvényszerűség. Tehát ez nem olyan, hogyha valaki csinál valamit, akkor az nem olyan, hogy Isten a felhőből belerúg egyet, jó, pofárúgja, és akkor hanyat vágódik. Semmi ilyesmi nem történik. Egyszerűen törvényszerűségek működnek. Azok a törvényszerűségek, amit Isten az örökkévalóságban meghatározott, kimondott, ezek egyszerűen működnek, és ha nem veszünk róla tudomást, akkor is működnek, ha tudomást veszünk róla, akkor is működnek. Ha hiszünk benne, ha nem hiszünk benne, működik. És hogy hogyan működik, az attól függ, hogy mi hogyan élünk vele. Most ennek a drága, egy talentumos embernek a története, vagy hát példázata még hordoz még egy üzenetet. Hogy ő ezt az egy talentumot nem kamatoztatta, hanem elásta. Ez az önzést jelenti. Ma nagyon sok ember, és meg kell vizsgálnunk a saját életünket is, ugyanis a hamis istenkép, a hamis téves istenkép az önzésbe viszi bele az embert. Ugye nagyon sok tanítást, nagyon sok téves tanítást lehetett arról hallani, szinte majdnem, hogy éppen már, hogy kimondták, hogy Isten olyan, mint egy automata, bedobod a zsetont, 600 megvallás, vagy 666 megvallás, 777, mit tudom én, hálaadás, 50 napig tartó bölt, plusz 70 napig nem iszol vizet, meg odaadod a 3 havi fizetésedet, beadod, stb. És persze ugye a legáldottabb embert kell támogatnod, aki a legjobban él, mert ugye abba a földbe kell vetni ugye a magot, ami a legáldottabb, ugye ismerjük ezeket a tanításokat. És majd bedobod a zsetont, ugye a zseton az ima, vagy az egyéb dolgok, és kijön az áldás. Na de hát barátaim, hát az Isten az nem egy ilyen automata, vagy nem fejőstehén, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani. És ez egy óriási tév istenkép épült fel, ugyanis nagyon sok ember valóban őszintén, az elején őszintén megtért, újjászületett, vagy hát hadd fogalmazzak így, hogy találkoztak az Úrral, még nyelveken is imádkoznak, talán beismerítkeztek, néha még az igét is olvassák talán, és igazából, mivel kezdetektől fogva sokan ilyen tanításokon növekedtek fel, Ezért ő, hát nyilvánvaló az ember ugye azt várja, amiről tanítást hall, nem? És hát ugye azt gondolja jó esetben, hogy akik a tanítást mondják, hát csak igazuk van, hát az ő életükben csak működik. És ugye, hát ezerből egynek bejön, vagy nem, akinek bejön, talán annak is úgy, hogy szóval elfelejtett adót fizetni, meg egyéb ilyen dolgok, de mindegy, erről most ne beszéljünk. De lényeg az, hogy ugye általában ezek a tanításoknak a nagy része nem jön be. Ha bejön, ha be is jön, ugye emlékeztek a John Bevere, többen hallgattátok, ugye? Emlékeztek, mikor a John Bevere arról beszél, hogy elkövettük, és nagyon őszintén beszélt erről, azt mondja, mi elkövettük azt a hibát, hogy az embereket be akartuk vezetni az ígéret földjére úgy, hogy Isten nem ismertettük meg velük. Emlékeztek erre a részre? Mikor arról beszél John Bevere, hogy ahelyett, hogy arról beszéltünk volna az embereknek, hogy milyen Isten, hogy ismerjétek meg Istent, hogy ő milyen, ehelyett arról beszéltünk, hogy Isten mit tud tenni értük. És többet foglalkoztunk az áldással, mint az áldás forrásával. Tehát többet foglalkoztunk azzal, hogy Isten meggyógyít, Isten megszabadít, Isten megáld anyagilag, Isten ad nekem egy csodálatos férjet, vagy feleséget, akivel végre lehet egy romantikus vacsorám, aztán eltölthetek vele egy szenvedélyes éjszakát, stb. Többet beszélünk ezek, és ezek önmagában nem rossz dolgok, de többet beszélünk erről, mint magáról az Úrról, mint magáról Krisztusnak a személyéről, mint magának az Istennek a megismeréséről. Holott drága barátaim, drága testvéreim, Isten arra hívott el bennünket, hogy megismerjük őt. És ez a megismerés, ez egy végtelen folyamat. Ezt nem lehet megunni. Hát ha valaki unja az Istennek a megismerését, ezt a folyamatát, az nem normális az az ember. Az egy idióta. Komolyan. Hát nem lehet Isten megismerését megunni. Hát nézzétek meg, itt volt ez a dicsőítés. A Szent Szellemnek a jelenlétét érzékeltük. Többen érzékeltük. Hát ha valaki bekerül a Szent Szellemnek a jelenlétébe, és azt mondja, hogy hát ez baromira unalmas, akkor az az ember nem normális, az nem találkozott még a Szent Szellemmel. Hát ha valaki találkozott a Szent Szellemmel, annak olyan elvonási tünetek jönnek létre az életébe, brutálisabb elvonási tünetek, mint a kábítószernek. Mert az az ember, akit Isten megérintett, az nem tud meglenni utána Isten nélkül. Újra és újra találkozni akar Istennel. Újra és újra egyre mélyebben be akar menni Istennek a jelenlétébe. Brutális módon be akar hatolni Istennek a jelenlétébe. És nem elégszik meg azzal, ami van, hanem olyan szemtelen pimasz, hogy még tovább akar menni. Amen. És amikor már rengeteg jelenlétéből rengeteg zuhatagot Isten ráárasztott, akkor még lesz újra pimaszul szemtelen, hogy közli az atyával, hogy nem elég, még tovább akarok menni. Még tovább. És ezt nem lehet megunni. Ezt nem lehet megunni. És valójában, figyeljetek ide, Isten arra hívott el bennünket, hogy ebben éljünk.
Amen.
Isten arra hívott el bennünket, hogy ezt megtapasztaljuk. Itt vagytok? Vagy jelezzetek már valamit, vagy nem? Ne nézzél már így rám, légy szíves, vagy mit tudom én, vagy nézzél rám már valahogy, hadd lássam már. Csak valahogy jelezzél már. Mert Isten tényleg arra hívott el, hogy egyre jobban megismerjük őt. Most ehhez képest mi megelégszünk olyan tanításokkal, hogy hát ő meggyógyít, meg megszabadít, nagyon szeret. Ez mind igaz, ne értsetek félre. Csak amikor, hát igen, persze a kisgyerek mikor megkapja az ajándékot, akkor nagyon örül neki, én tudom, mert a Barnus ma kapott egy nagy, hatalmas kamiont, és ilyen játékautókat tud vele szállítani, utána elfoglalt az egész szobát, nem lehetett menni sem erre, mert szállította az autókat, és nagyon örült neki. És megmondom őszintén, hogy mivel a Barnus most 4 éves lesz augusztus 20-án, és innen is üzenem neki, hogy boldog szülinapot. Na mindegy, ez csak vicc volt, úgyse hallja. Tehát én elnézem neki, mivel 4 éves, én elnézem neki, hogy hát kicsit jobban örül talán az ajándéknak, mint nekem. Bár azért ezt nem próbálnám ki, mert Mert szerintem, ha meghalnék, szerintem nem örülne neki. Én teljesen biztos vagyok benne. Tehát, jó, elnézem neki, mert 4 éves, tehát sőt, megmondom őszintén, a 4 évesen nem az örömöt látnám benne, hanem ilyen, hát kösz, apa, szóval ilyen jó fej vagy, ilyen. Nagy, komoly gyerek, minden, akkor megijednék, hogy valami baj van. Tehát egy 4 éves gyerektől azt várom, hogy amikor az ajándékot odaadom neki, akkor örüljön neki, lefoglalja őt, már annyira örült, még enni is elfelejtett tényleg, de nagyon örült neki. Tehát egy 4 éves gyerektől én ezt várom, akkor örülök, hogyha ezt csinálja. Na de bocsánat, hogyha 20 évesen is ezt fogja csinálni, annak nem fogok örülni. Értitek? Tehát mindennek megvan a helyes sorrendje vagy időzítése. Valaki, mit tudom én, pár hónapos vagy 1-2 éves hívő, és úgy nagyon örül annak, hogy Isten adott neki valamit, és ez úgy nagyon lefoglalja őt. Isten örül neki, higgyétek el. Tehát semmi gond, de nem, Isten nem akad ki ezen, nem sértődik meg, nagyon örül. Igazából örül a te örömödnek. Sőt, valójában mindig örül a te örömödnek, csak azt akarja, hogy ahogy idősödsz, ahogy őt egyre jobban megismered, a te örömöd az minőségibb legyen, érted? Azt akarja, hogy az ajándékokról az örömöd egyre inkább áttevődjön az ajándékozóra, vagyis őre. És utána Isten ugyanúgy meg fog neked adni mindent, amire szükséged van, érted? Csak ő féltőn szerető, féltékeny lesz arra az ajándékra előbb-utóbb, amit neked adott, mert azt fogja látni, hogy jobban szereted azt az áldást, mint őt. Holott, ha őt megszereted, és ha őt megnyerted magadnak, akkor barátom, főnyeremény, mert vele együtt már mindent megkaptál.
Amen.
Ha csak kis ajándékocskákat, kis áldásocskákat akarsz, úszómedencés házat, meg stb. Nem rossz dolgok, mondom, de ha csak ennyi a hívő életed, akkor nem kaptál meg mindent. Akkor sem, ha megvan az úszómedencés házad. Akkor se kaptál meg mindent. Te vagy a legszegényebb ember a világon, akkor tudd meg. Egy szegény, szerencsétlen ember vagy. De ha őt meg tudtad nyerni magadnak, barátom, akkor olyan gazdag vagy lettél ő benne, hogy a Rockefeller nem ér fel hozzád. Érted? És mi valójában nem ismerjük, halvány fogalmunk sincs róla, nincs róla élő, eleven kijelentésünk, hogy micsoda örökségünk van az Úrban. Csak kapizsgálunk valamit, hogy hát igen, van valami trón, amin állítólag fönnülünk, meg mit tudom én, meg valami menj meg, de hát barátaim, ha olyan élő kijelentésünk lenne erről az egész dologról, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon más életet élnénk. De én hiszem, hogy meg lesz ez a kijelentés. Én hiszem, hogy Isten nem hagy bennünket anélkül, hogy az örökségünkről ne adna nekünk kijelentés. Mert ugye Pál is imádkozik, hogy megnyíljanak a szemeink, hogy meglássuk, hogy mi az ő dicsőségének a gazdagsága a szentek között és a szentekben. Tehát figyeljetek ide, a visszatérve, a hamis istenkép az egy önzésbe viszi bele az embert. Nem abba viszi bele, ja, és még egy dolog, ugye ez az ember, aki megkapta ezt a talentumot, pontosan tudta, hogy mit kellett volna tenni, ugye az a Mátéból nem derül ki, de a Lukácsból igen, mert ott azt olvassuk, hogy mondja a gazda mindenkinek, hogy menjetek el, és akkor kereskedjetek vele. És ez az ember az egy talentumát, amit kapott, vagy azt az egy gírát, nem csinált vele semmit, hanem elásta. Na most ennek több oka van, de a legfőbb ok az önzés. És itt ez egy szerteágazó dolog, mert ennek lehet az az oka is, hogy az önzésem az annyira arra vezet, hogy magam körül forogjak, hogy én áldott legyek, hogy én nekem meglegyen mindenem. És én addig imádkozom azért akármiért, azért az elektromos mikro műrűtjér, vagy mit tudom miért, amíg meg nem kapom, és közben elfeledkezem arról, hogy kaptam egy talentumot, amit el kéne kezdenem használni. El kéne kezdenem befektetni, elvinni a pénzváltókhoz, vagyis Isten királyságába elkezdeni használni, vagy úgy mondom, hogy azon a helyen, ahol Isten akarja, hogy használjam. Ez lehet a gyülekezet, ez lehet a munkahely, ez lehet a családom, ez a, mindegy, hogy mi, csak az a hely, amit éppen Isten mond. Egyébként ez a gyülekezet mindenképpen. Tehát olyan nincs, hogy valaki gyülekezetbe megy, és ő azt mondja, hogy én soha nem akarok semmilyen ajándékkal szolgálni, én csak itt akarok ülni. Tehát ilyen nincsen, mert az 1 Korintus 14 az világosan mondja, hogy hogy van, hát atyám fiai, amikor összejöttök, mindenkinek van kijelentése, tanítása, zsoltára, nyelve, magyarázata, stb. Mindenkinek van valamilyen, valami bizonysága, vagy ha nincs semmit, de legalább azt a jó légkört, amit otthon, a imakamrádba, vagy a kis szobácskádba, a hétköznap, ahogy olvastad az igét, meg imádkoztál, ezt a megszentelt légkört elhozod magaddal, még meg se szólaltál, csak behoztad ezt a megszentelt légkört, már ezzel az atmoszférába brutális változásokat tudsz okozni. Csak azzal, hogy otthon imádkoztál, és ezzel az imádságos légkörrel bejössz ide. Emlékeztek, John Bivire erről is beszélt, ugye emlékeztek, az atmoszféráról beszélt, és ez azt gondolom, hogy hiteles, nagyon, tehát nagyon jó tanítás volt ez is. Na most a másik ok, amiért nagyon sokszor az egytálentumosok nem használják az egytálentumokat, hogy azt mondják, hogy hát én csak egytálentumot kaptam. Hát egytálentumot kaptam, nem ér semmit, ezért nem is akarok vele semmit se csinálni. Ez az önzés. Ez az önzés. Én egy nagyon érdekes dolgot mondok most neked. Valójában, ugye az ige azt mondja, hogy egyik 5 talentumot, másik 2-t, harmadik 1-et kapott, de a Lukásban az van, hogy mindenki egy gírát kapott. Ezt a 2-t most rakjuk össze, és ez jelent valamit. Mégpedig azt jelenti, hogy valójában, ha te egy talentumosnak érzed magad, akkor sem mondhatod jogosan, hogy te csak egy talentumot kaptál. Tudod miért? Mert az ebbe az életbe, itt a Földön, mindig fogsz olyan emberrel találkozni, akivel kapcsolatban úgy érzed, hogy ő hozzá képest 5 talentumot kaptál, tehát több van, mint neki, és mindig fogsz olyannal is találkozni, akihez képest úgy érzed, hogy te csak egy talentumot kaptál, és ő kapott többet, mint te. És ez teljesen az Úrtól van, mert egyfelől Isten összehoz olyan emberekkel, akiknél te szellemileg előrébb vagy, azért, hogy kapj egy jó értelemben vett visszaigazolást, hogy jó úton mész, az Úrnak az útján mész, és ezt az embert, ha ő engedi, akkor tudod is tanítani a tapasztalataiddal, az Isten ismereteddel, stb. De ugyanakkor Isten alázatba is tart, ezért mindig össze fog hozni olyan emberekkel is, akikhez képest te csak egy dombocskának fogod érezni magad, úgy érzed, hogy ő egy nagy hegy hozzá képest, és ő azt érzed, hogy ő nem 5 talentumot kapott, hanem 500 ezret, és ahhoz képest a te egy talentumod az semmi, és úgy érzed, hogy nem te fogod őt tanítani, hanem neked kell tőle tanulnod, de ez alázatban tart, tehát ilyen is van, és olyan is van. És ez teljesen az Úrtól van, ez az Úrtól van, és az életben ilyennel is találkozunk, olyannal is találkozunk. Nekem van egy-két ember, jó néhány ember azt hiszem az életem során, akihez képest én úgy érzem magam, hogy én csak egy kis dombocska vagyok, és nagyon sokat kell tanulnom ezektől az emberektől. Megmondom őszintén, nem frusztrál ez a dolog, nem érzem tőle rosszul magam, hanem inkább úgy vagyok vele, hogy igyekszem belekapaszkodni ezekbe az emberekbe, ebbe az egy-két emberbe, ebbe az egy-két barátomba, igyekszem belekapaszkodni, pontosan azért, mert hát jól felfogott érdekem egyébként, de most nem csak ezért, hanem legfőképpen, mert szeretem őket, de nyilvánvaló, hogy hát az a javamra válik, hogyha én tanulok tőlük, és ezáltal jobban megismerem az Urat. Most én nem vagyok olyan ostoba, hogy kiszúrjak magammal, és azt mondjam, hogy én aztán nem akarok tanulni ezektől az emberektől. Én csak tanítani akarok, én tanulni nem akarok. Hát ez egy ostobaság, mert aki nem tud tanulni, az tanítani se tud egy idő után. Tehát a tanulás és a tanítás az össze van kötve. Aki nem tud tanulni, az nem tud tanítani. Aki nem tanítható, az maga sem tanító. Vagy maga sem lesz jó tanító, aki nem tanítható. Amen. Tehát ezek nagyon fontos, ezek össze, függnek a dolgok, ezek a dolgok, például Nógrádi György, egy nagyon híres biztonságpolitikai szakértő, sokat hallottátok biztos a nevét, amikor általában valami balhé van a Közel-Keleten, biztos, hogy behívják a tévébe, és megkérdezik tőle, hogy na most akkor ő szerintem mi lesz. És ezt az embert az amerikaiak úgy tartják számon, hogy benne van a legjobb 15 biztonságpolitikai szakértő között. Gondoljátok el! Na most ezt a Nógrádi György tiltakozik ez ellen, ő azt mondta, hogy ő kapásból tud 30-40 biztonságpolitikai szakértőt, akik benne lehetnének úgymond a legjobb 15-be, és ő meg valahol messze hátul van. És ez az ember rengeteg előadást tart, nagyon sok felé hívják, és nagyon, nagyon jól is él ebből a munkából, de az az igazság, hogy egy nagyon alázatos ember egyébként a maga szakmájában, és most figyeljetek, napi 4 órát tanul. Ez az ember. Napi 4 órát tanul. Ez az ember, érted? Aki előadásokra jár. Százak, ezrek, tízezrek hallgatják. Olyan helyekre bejutott ez az ember, olyan politikusokkal találkozott, olyan magas rangú külföldi személyek kértek és kérnek tőle tanácsot, hogy nekünk halvány fogalmunk nincs róla, és napi 4 órát tanul ez az ember. Fordítsd át ezt most a keresztény életedre. Nekünk kell naponta elkülönített időt töltenünk Istennel. Kell! Újra és újra. Érted? Kell. És nem lehetünk olyanok, mint ez az egy talentumos ember, aki azt mondja, hogy hát én elásom, és nem, engem nem érdekel. Ezt nem tehetjük meg. Ez egy gonoszság. Az a legnagyobb gonoszság, amit elkövethetünk. Mert lehet, hogy pont azzal az egy talentumunkkal, azzal az egy pici ajándékkal, azon az egy pici ajándékon keresztül lehet, hogy valakinek meg, Isten valakinek az életét akarja megmenteni rajtunk keresztül. De mi azt mondjuk, nem, mert én csak egy talentumot kaptam, ráadásul az Úr kegyetlen, mert nem adta meg nekem, amit kérek, nem adta meg már évek óta. Milyen kegyetlen ez az Isten, nem? Már milyen szemét, milyen kegyetlen. Mert a hústest ezt mondja. Sőt, elmondom neked, a hústest az úgy látja Isten, hogy egy despota, egy diktátor, aki azt akarja, hogy éhen dögöljünk a pusztába. Hát Mózesnek nem ezt mondták? Hát persze Mózes vették elő, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból. Igen, ám csak egy baj van, hogy Mózes Isten embere volt, és mivel Mózes Isten akaratával azonosult, és Isten akaratából tette a néppel, amit tett, ezért, amikor Mózes gyalázták, akkor Mózesnek csak ennyit félre kellett állnia, és az összes gyalázás az gyakorlatilag ráment úgymond az Úrra, és az Úr meg ideges volt, mert tudta nagyon jól, hogy igazából ezeknek az embereknek nem Mózessel van bajuk, hanem Istennel. Csak hát éppen Mózes Isten embere, ezért Mózessel is bajuk volt, persze, de igazából ezek az emberek hústestiek voltak, és a hústest az Istent mindig egy diktátornak látja, egy kegyetlennek, ha nem adja meg, amit kérek. Hát ha megadja, amit kérek, akkor meg persze a hústest akkor azt mondja, hogy hát nekem van a legnagyobb hitem, mert én tudtam imádkozni, megkaptam, amit akartam, meg Isten az én Istenem, meg ugye Isten velem van, meg Isten szeret engem, Isten megállt engem, Isten jó velem, Isten használ engem, és utoljára is csak engem. És az utolsó szavam is a halálom előtt az, hogy engem. Ez a hústest. És az a nagy helyzet, barátaim, hogy a rengeteg tévtanítás, ami ma van az egyházban, az a hústestet táplálja.
Amen.
És az embereket nem tanították meg az életre. Képzeljétek el, felnőtt egy olyan generáció a keresztények között is, akiket nem tanítottak meg az életre. Nem tanították meg arra, hogy igen, Isten megáll téged, ad egy házastársat, ad hozzá 2 gyereket, vagy 3-at, vagy mit tudom én, de Lesznek nehézségek a házasságban, lesznek viharok, külső-belső viharok, mert formálódni fogtok egymáshoz, kell, hogy csiszolódjatok, közben az ördög is tudja, hogy ti egyen-egyenként kik vagytok, ha meg összeadjátok az erőitöket, az meg még félelmetesebb a számotokra, ezért megpróbál megosztást hozni közétek, ezt még meg kell harcolnotok, ezt még le kell győznötök, persze közben kell egymást szeretnetek, ez a szerelem vagy ez a szeretet át fog menni rengeteg viharon, nehézségen, közben születnek a gyerekek, az egyik rohangál, a másik visít, a harmadik szétdobálta a játékokat, a negyedik bepisír, a számlákat ki kell fizetni, és eltelt 10-15 év, és úgy érzed, hogy nem is olyan tejjel és mézzel folyó ez a házasság, mint ahogy a Gipsz Jakab testvér nekem ezt annak idején tanította. Hát az a baj, hogy tejjel és mézzel folyó a házasság, csak a Gipsz Jakab testvér elfelejtette elmondani azt, mivel valószínűleg az ő házassága az nem tejjel és mézzel folyó, és nem tudta hova tenni a problémákat, amik vannak a házasságában, nem tudom, de elfelejtette azt elmondani, hogy igen, a tej és méz folyik a sziklából, csak az a helyzet, hogy erre a sziklára rá kell ütni, és addig kell ütni ezt a sziklát, amíg meg nem hasad, és időnként ez fájdalmakkal, nehézségekkel jár, nagyon sokszor az Istenhez kell kiáltani, például én a saját tapasztalatból tudom nektek mondani, hogy amíg nem voltam házas, addig azt gondoltam magamról, hogy én egy nagyon jó, elviselhető ember vagyok, legjobb természetem van a világon, egy istenférő ember vagyok, nálam jobban senki nem szereti az Urat, stb. Mikor megházasodtam, nagyon rövid időn belül a feleségem, egyfajta tükör ő volt előttem, vagy egyfajta tükörként tartotta Isten elém a feleségemet. Nagyon rövid időn belül rájöttem arra, hogy én egy olyan ember vagyok, hogy ahhoz, hogy engem valaki el tudjon viselni, külön kenettel, külön ajándékkal kell, hogy rendelkezzen, és ilyen személy csak egy van, a feleségem. Külön elhívás kell én hozzám, hogy valaki engem az összes ökörségemmel, hülyeségemmel együtt el tudjon hordozni. Ehhez külön elhívás kell. Ezért a feleségem a mennybe nagyobb jutalmat fog kapni, mint én. De jó neki. És ezért megmondom őszintén, hogy nem is örülnék neki, ha most ő hirtelen haza költözne az Úrhoz, mert honnan találnék még egy ilyen embert, akinek akkora elhívása van, hogy engem el tud viselni. Érted? És amikor, ezt most viccesen adom elő, csak én a valós életről beszélek, és amikor az ember meglátja ezt a dolgot, akkor rájön arra, hogy az, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok, aztán az anyukám hiszi el rólam, amíg elfogult, meg a jegyesem, mit tudom én, pár napig, de aztán a házasságban rájön, hogy ki vagyok, és ez erre az életre, a valós életre nem tanították meg ma az embereket, és ezért van ma a keresztények között rengeteg válás, mert rengeteg válás van a keresztények között. Rengeteg válás. Ilyen egy talentumos emberek elásták a talentumukat, nem a hajlandóak használni a feleségek felé, a feleségek a férjek felé, stb., hanem mindenki be van gubozva magába, meg Istent hibáztatja, sőt, de vagy azt mondja, hogy nem is az Úrtól volt, egy dolgot elfelejtenek, ha már házasságot kötöttem, az onnantól fogva szövetség.
Amen.
Onnantól fogva én már nem mondhatom azt, hogy az Úrtól volt, meg azt sem, hogy nem az Úrtól volt, hanem csak egyet mondhatok, szövetség, tehát ki kell benne tartani a végsőkig. Na most, ha tudom, hogy az Úrtól volt, az meg azért jó, mert akár milyen viharok jöhetnek, az ördög nem tud szétválasztani, mert tudjuk, hogy az Úrtól van a házasságunk. Innentől fogva tudjuk azt is, hogy Isten nem azért rakott össze bennünket, mert szadista, meg hogy jót röhögjön rajtunk, hanem hogy a legjobbat kihozza ebből a dologból. Na most, barátaim, erre a valós életre, a gyülekezetekben nem tanították meg a keresztényeket, és ezért például nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy beszéltem olyan nemrég megtért emberrel, megtért, mit tudom én, egy éve, vagy hát x ideje, és gondoljátok el, hogy az egyéves megtért hívő beszól a, mit tudom, 20-25 éve megtért kereszténynek, hogy te nekem ne magyarázzál. Érted? De arra nem képes, hogy az okniát betegye a mosógépbe. Érted? És akkor beszól a nála idősebb kereszténynek, hogy te nekem ne magyarázzál. Mert én tudom, hogy hogy vannak ezek a dolgok, mert én az ország legjobb gyülekezetébe járok, vagy mit tudom én. Érted? És közben a valós életre ezeket az embereket nem tanították meg. Nem tanították meg a pénzt beosztani, nem tanították meg ige szerint adakozni, mert vagy úgy adakoznak, mint az őrültek, hogy semmiük nem marad, vagy nem adakoznak egyáltalán, nem tanítják meg őket arra, hogy mit jelent, hogy Isten szerint adakozni. Mit jelent az, hogy oda vetni a magot, ahova Isten akarja, hogy vessem. Nem tanították meg őket arra, hogy hogy kell bánni például más emberekkel. És például, ha megnézitek, ma a mostani, ezt is saját tapasztalatból tudom egyébként, a mostani 18-20 éves emberek, ismerek egy pár ilyet, például a családunkból is ismerek, és egyszerűen nem, tehát nem érdekli őket, hogy mi lesz velük a jövőben. Hanem egy dolog érdekli, hogy anyám, apám adja meg a pénzt, meg amit akarok, mindegy, hogy milyen áron. Alig tudják a pénzüket beosztani, de bemennek a plázába, és a legdrágább ruhát megvásárolják, és másnak csodálkoznak, hogy nincs mit enniük. Komoly? Ez teljesen komoly. Ez teljesen komoly. És egyszerűen nem tudod nekik megmagyarázni, hogy ez barátom, mert ez nem a valós élet. Ezek az emberek 30 éves korukra, ha nem térnek észhez, ezek összetört roncs emberek lesznek. Hát csak viszont ugye többen emlékeztek, akik régebben tértetek meg. Én emlékszem, mikor én megtértem. Meg láttam másokat is, akik úgy igazából megtértek. Honnan ismersz fel egy újjászületett embert? Szomjas az ige után. Az nem azt mondja az idősebb kereszténynek, hogy ne magyaráz nekem, hanem azt mondja, hogy abba ne hagyd, mert érdekel. És még 25 millió kérdést föltesz, hogy és akkor ez hogy van az igébe, és akkor az hogy van? És akkor Isten az hogy csinálta a te életedbe, és akkor ez hogy van így, meg úgy, meg amúgy? Ne, én mikor újjászülettem, rengeteg kérdésem volt. Idősebb keresztény 8-10 éves keresztényre. Úgy felnéztem egy 10 éves keresztényre, mint hogyha Pál apostolt láttam volna. De ez nem bálványimádás volt ez. Ez egy egészséges dolog, hogy a újjászületett keresztény ember az első időszakban, míg nem látja meg a valóságot, vagy a valóság másik részét, addig ő azt látja, hogy ez ilyen nagyszerű emberek, hú, és lát, felnéz arra a testvérre, 10 évet élt meg, hú, már milyen szent lehet, egy démon sincs benne már, biztos, meg minden, és, de ez egy egészséges dolog. Na, aztán az ember ugye, hogy Istent is egyre jobban megismeri, meg az egyházat is, ahova tartozik, úgy kezd rájönni arra, hogy hát nem mind arany, ami fénylik, de hogyha megmarad ez az ember az Úrba, akkor egyszerűen csak annyi történik, hogy éretté válik, már felnövekszik, és ezeket a hibákat, hiányosságokat, bűnöket is tudja a helyén kezelni, és látja, hogy igen, vétkezett a testvér, vétkezett, de akkor is az én testvérem, akkor is Isten gyermeke, az Úr akkor is ő érte is meghalt, nekem nincs jogom őt elítélnem, megítélnem, meg nincs jogom rajta röhögni, hogy na hát ő is csak ugyanolyan ember, mint én, hanem elfogadom, hogy igen, vétkezett, fáj, hogy vétkezett, stb., de Isten embere, Isten szolgája, majd én nem, nekem nincs jogom kárhoztatnom őt, mert megvan, vagy ki vagy te, hogy más szolgáját kárhoztasd, én imádkozom érte, bepanaszolom őt az Úrnál, aztán majd ugye ilyenkor azért az Úr is mindig el szokta mondani, hogy akkor neked kell először megváltoznod, mert ugye ez mindig így szokott lenni, valakiért imádkozom, akkor mindig rájövök, hogy nekem kell előbb megváltoznom. De ez így van rendjén, és mondja, és egy normális ember azt mondja, hogy majd Istennel, majd ők ketten le, majd a Pali, majd Istennel lefocizza, vagy a gipsziakam, vagy akárki, lefocizzák majd ketten ezt a dolgot, majd Isten majd elveri rajta, hogyha nem akar megtérni. De nekem ő akkor is a testvérem. Érted? De addig, amíg nincs meg ez az érettség, addig ez egy teljesen normális, természetes dolog, hogy még most születtem újjá, rengeteg kérdésem van, és nem gondolom, hogy én vagyok a legjobb hívő, és látok idősebb testvéreket az Úrban, akik idősebbek, és hát hagyom, hogy tanítsanak engem. Na de ma, hát én olyat tapasztaltam, érted, mondom, beszól a mit tudom én pár hónapos keresztény, hogy ne magyarázzál nekem. Hát hol élünk? Hát szóval elképesztő. Elképesztő. És a másik dolog, ami, és ez biztos, hogy nem véletlen az, hogy most erről kell beszélni, a másik dolog, ami még itt nagyon fontos ebbe a talentumos üzenetbe, hogy amikor ugye ez az egy talentumos ember, ugye azt mondja, hogy hát tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, stb. És ugye, ahogy elmondtam, hogy a gazda nem kezd bizonygatni, hogy nem így van, hanem meghagyja őt a tév hitébe, sőt azt mondja, hogy hát ha tudtad, hogy kegyetlen vagyok, akkor annál inkább kellett volna neked azt tenned, amit én kérek tőled, mert hát ugye hát tudtad, hogy kegyetlen vagyok. Na most nagyon sokszor ilyenkor, amikor az ember az önzése építi a hívő életét, és nem jön be neki ez az önző élet, vagy ha be is jön, de mivel nincs ott, mert Isten jelenléte nincs ott ebbe az önző hívő életbe. Ezért higgyétek el, ezek az emberek akármennyire is áldottak, de belekeserednek. Mert nincs ott Isten jelenléte az életében. Nézd meg egy olyan áldott embert, idézőjelben áldott embert, aki nincs ott Isten jelenléte. Én találkoztam ilyennel. Meg vannak keseredve ezek az emberek. Komolyan. Tehát érted? Hát láttam, érted, hát annyi autója volt meg, hát több mindene volt, mint nekem, érted, az egész lakásomat mindennel együtt cakumpakt meg tudta volna venni, és el van keseredve, hogy ő, hát vele nincs vele az Úr. Hát én meg nézek, érted, mint vaka moziban, mi? Hát ezzel nincs az Úr, hát akkor kivel van az Úr, ha ezzel nincs az Úr? De valójában barátaim, például McIntosh is tanít erről, hogy lehet olyan, hogy valakin rajta van Isten áldása, de nincs rajta az életén Isten jelenléte. És ezek az emberek, nézd meg, hogy megkeseredett emberré válnak előbb-utóbb. Ezzel elviselhetetlen, megkeseredett, gonosz, kemény szívű emberré válnak, és te meg, aki kívülről nézed, nem érted, hogy ez hogyan lehetséges, hiszen áldás veszi körül, szinte ha már csak horkant egyet már, és már abból is pénz származik, meg tele van áldással, gyönyörű felesége van, vagy csodálatos férje van, nagy háza van, kétszintes háza van, háromszintes háza van, már vacsorában is forog a ház, már esti mesét mond a ház a gyerekeknek, már a hajszárítója sztereóban szól, meg mit tudom én, legújabb plazma tévé, stb. Elektromos mikro, mit tudom én, milyen van. Hát hogy létezik az, hogy közben egy megkeseredett, kemény szívű, kegyetlen, zúgolódó ember? Mert nincs ott Isten jelenléte az életében, és ki van száradva. És ezért mondja azt a Mózesnek Isten, hogy nem megyek be veletek, majd egy angyal bemegy veletek az ígéret földjére, és Isten tudta, hogy be lehet menni, és Mózes is tudta, be lehet menni az ígéret földjére, legnagyobb áldásokhoz hozzá lehet jutni, és el lehet bukni a végén, és megyünk a levesbe, a lecsóba, a pokolba. Lecsóba, a pokolba. Érted? Bemehetett volna a nép az ígéret földjére, és elbukik a végén, mint ahogy el is buktak egyébként. És Mózes nem akarta, mert Mózes ugyan szerette volna ugye az élete végén meglátni az ígéret földjét, de Mózes valójában, Mózes Isten szerette, és ő nem akart úgy bemenni az ígéret földjére, hogy Isten nincs vele. És eredetileg Istennek az akarata is ez volt, hogy a népet először megismerteti önmagával, az ő dicsőségével. És utána, ez alatt a dicsőség alatt, ő ezzel a dicsőséggel, már nem csak úgy, hogy rajtuk van a dicsőség, vagy fölöttük van a dicsőség, hanem rajtuk és bennük is van a már a dicsőség, az ő karakterükbe is beívódik a dicsőség, így mennek be az ígéret földjére, ezt akarta Isten, az a generáció azt nem tudta elérni. És elhullott a kapusztába. Ma ugyanezt meg lehet csinálni, ma vannak áldott keresztények, áldott emberek. Vannak. De vannak Isten jelenléte nélkül élő áldott keresztények is. És nézd meg, hogy milyen megkeseredett emberek. A másik dolog az, hogy nem lehet, figyeljetek ide, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy válság van. Gazdasági válság van. Ha eddig is szükségünk volt kijelentésre, rémára, arra, hogy Istentől rémát, igét halljunk, de most aztán nagyon szükség van. Mert itt, barátaim, itt becsárvilág, itt kutyavilág fog következni. Itt kutyavilág fog következni. Itt olyan világ fog következni, hogy a hitünk az alaposan meg lesz, de már nem meg lesz, mert többünknek meg van próbálva a hitünk. Meg van próbálva a hitünk. És gondolj bele, és az én helyzetembe, nekem jelen pillanatban nincs munkám, feleségem gyeden van, és két kis gyermeket kell eltartanunk. Most figyelj ide! Én, ha ezt így Isten nélkül kellene csinálnom, most harmadik emeleten lakom, onnan már jót lehet esni a betonplacra, én kiugrottam volna, komolyan mondom. Így, mivel Isten velem van, ezért ezt az energiát nem arra fordítom, hogy fölmászak a ablakpárkányra, hanem általában letérdelek, és nekiállok kőkeményen imádkozni. És addig imádkozom, amíg legalább a szívem meg nem nyugszik, amikor már érzem, hogy bekerülök Isten jelenlétébe, és érzem, hogy jól van, minden rendben van. Nem tudom, hogy mi fog történni, nem tudom, hogy ez hogy oldódik meg, de már érzem, hogy a szellemvilágban már át tudtam venni azt a békességet, már érzem, hogy minden rendben van, nincs semmi baj. Érted? Nem jött meg a válasz még, nem jött be a pénz az asztalra, nem a levegőből nem állt elő a kenyér, érted? De a szívem már megnyugodott, már nyugi van, már érzem, hogy jól van, minden rendben van, már bekerültem az Úr sátrába, a jelenlétébe, érzem, hogy lent, fönt, elő, hátul, oldalt, mindenhol körülvett az Úr, mikor így érzem, hogy beburkol az Úr, van, hogy sokszor több órát kell este, éjszaka az aggódás helyett, mert ugye aludni nem mindig tudok, több órát kell imádkoznom, mire érzem, hogy áttörés történt, és akkor ez a jelenlét, ez a csodálatos forróság így beburkol, és akkor érzem, hogy jól van, minden rendben van, jól van, nincs semmi baj. Érzem, hogy Isten is mondja a szívemnek, hogy minden rendben van, ne izgulj. És akkor lefekszem, és alszom utána már reggelig, mint egy kisgyermek. De ezt Isten nélkül ezt nem lehetne kibírni. Most képzelj el olyan embereket, akik még nálam is nehezebb helyzetben vannak, mert biztos vannak ilyenek, és képzeld el, mi van, ha még Isten sincs az életükben. És most olyan idő fog jönni, hogy rengeteg ilyen ember lesz. Emlékeztek arra a cikkre, amit a Lali átküldött talán egy-két hete, hogy egy pénzügyi szakember mondta el, hogy most itt Magyarországon az évtized végére, ezt most én teszem hozzá, ha valami csoda nem történik, több millió ember fog mély szegénységbe élni. Ugye Budapesten hol voltak legtöbb szegény, ugye jól tudom, hogy a perem részeken, vagy a perem kerületekben, és nem biztos, hogy jól mondom. Hol van a legtöbb szegény Budapesten? Most már mindegyik kerületben? Ugye emlékeztek, abban a cikkben arról van szó, hogy olyan nyomor lesz már az évtized végén, hogy Budapestnek szinte nem lesz olyan kerülete, ahol ezzel a nyomorral ne találkoznánk. Na most miért beszélek erről? Nem a kedveteket akarom elvenni, ne érts félre. Én annyira, nekem van egy szándékom, én megmondom őszintén neked, ezt nem titkolom, én egy aljas, utolsó gonosz ember vagyok, rád akarok ijeszteni azért, hogy kezdjél el az Istenhez kiáltozni, és kezdj el az Istent keresni. Én rád akarok ijeszteni, ezt nem titkolom. Én meg akarlak ijeszteni téged. Ezt tök komolyan mondom. Azt akarom, hogy úgy megijedjél, hogy elkezdjed komolyan venni a szellemi életet, hogy elkezdjed komolyan venni az Isten keresését, hogy elkezdjed komolyan venni az imádkozást, az igének a kutatását, és ezt átvinni a hétköznapokba. Én így akarok rád ijeszteni. Hidd el, jobb, ha én ijesztelek meg, mert én azért teszem, mert szeretlek, akármilyen gonosz ember is vagyok, de még valamennyi szeretet szorult belém, de az ördög, ha megijeszt, ő nem szeretetből teszi. Hidd el. És az az igazság, hogy amiről beszélünk, annak valóság alapja van. Korszakváltás történt, már egy új korszakba érünk. De az új korszakban rengeteg dicsőséges megtapasztalásunk lesz, mert lesz. Ezt mondom nektek, lesznek Istennel nagyon komoly természetfeletti megtapasztalásaink. Na de barátaim, az új korszak, az nem ezzel kezdődik, hogy új korszak, és hopp, azonnal jön le a dicsőség. Nem, az új korszak az rengeteg nyomorúsággal jár, külső szorongattatásokkal. És ezekkel a külső szorongattatásokkal, vagy a külső körülmények gyötörnek minket, és arra késztetnek, hogy oda forduljunk az Úrhoz, ezen keresztül ezek a külső körülmények beszorítanak bennünket Isten jelenlétébe, oda préselnek bennünket a trónhoz, és ahogy préselődünk oda az Úrhoz, úgy a belső világunkba, a szellemünkbe, meg hát az egész lényünkbe azt fogjuk átélni, hogy le fog ránk szállni Istennek a dicsősége, és természetfeletti megtapasztalásaink lesznek. És nem fogjuk tudni, hogy megmondani, hogy hogyan, de egyszer csak azt érezzük, hogy átmentünk ezen is. Ez az anyagi probléma is megoldódott, ez a dolog is meg, ez is megvalódva. Hoppá, nem halt meg a mit tudom én ki, ez is föltámadt a halálból, az is visszajött, ez is itt van, az is helyreállt, ez is megoldódott, az is. Hogy hogyan, azt nem tudjuk megmondani, csak azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, ránk szállt Isten jelenléte, és onnantól fogva egyszerűen számítom megmondani, hogy mi történt. Ezek így fognak történni. Na de előtte, amit át fogunk élni. Tehát ez nem úgy lesz, hogy megeszek 8 sajtburgert, 3 nagy kelyhes fagyit, meg megiszok 3 ilyen nagy hosszú kávét, meg 4 kólát, és akkor hátra dörök, és de jól tettem, jöhet az Isten dicsősége. De ez nem így fog történni. Borzalmas nyomorúságok, szorongattatások lesznek, de jön az Isten dicsősége, leszárán, és átmegyünk a nehézségeken. Én nem akarok hazudni neked. Ha azt mondom, hogy ez nem így lesz, akkor becsaplak, hidd el. Én nem akarlak becsapni téged. Fogadd el tőlem, hogy én nem akarlak becsapni téged. Én nem arról beszélek neked, hogy a keresztény élet az olyan lesz, hogy kiszállsz a Ferrari-ból, az Armani öltönyödbe, és akkor mész az utcán legújabb androidos mobiltelefonnal a kezedbe, a bal oldaladon sétál mondjuk egy bombázó nő, ő a feleséged, vagy a jóképű férjed, most jött ki, mint akit a szekrényből húztak ki, a legújabb öltöny, Rolex óra a kezeteken, és akkor, ó, barátom, milyen nagy nyomorúságban élünk, ú, de jó lenne, már visszajönne az Úr. Tehát ez nem így működik. Hát a Jelenések könyve arról beszél, hogy a szellem és a mennyasszony együtt kiáltanak. Miért kiált a mennyasszony? Hát azért kiált a mennyasszony, mert szorongatják a mennyasszony. De ez a szorongattatás, ez teszi dicsőségessé, ez fogja gyönyörűvé tenni a mennyasszonyt, ez fogja szépé tenni a mennyasszonyt. Mert a mennyasszony a szorongattatás, a mennyasszony nem lerongyosítani fogja, meg nem fog lepukkanni, persze csak akkor, ha az Úrhoz fordul, ha vőlegényhez fordul, ha egyre közelebb akar húzódni az Úrhoz, akkor megszépítik őt ezek a nehézségek. Az üldöztetés, a rengeteg minden nehézség meg fog szépíteni bennünket, ha az Úrhoz közelebb húzódunk. És így fogunk elkészülni. És ahogy szemléljük az Urat, elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Figyeljetek ide, ezt tudomásul kell venni. Omladozik minden körülöttünk. Van egy ember, úgy hívják, hogy Oswald Spengler, múlt század 30-as éveiben élt, ha jól emlékszem, írt egy könyvet, ez egy nagyon híres filozófus volt, írt egy könyvet, az a címe, hogy Nyugat alkonya. Most, barátaim, nézzétek meg, amit ez az ember, mit tudom én, akárhány évtizeddel ezelőtt leírt, elolvasták, mindenki csak nézett, ez se normális, hát ugye filozófus, tehát azok nem normálisak, ugye azt szokták mondani. Amit ez az ember akkor leírt, az, hogy hogy fog szétbomlani minden itt ebben a nyugati világban, meg mi történik, ezt a szemünk előtt zajlódik le. A szemünk előtt történik. Hát nézzétek most azt, hogy ilyen erőszak hullám egyszerűen végigmegy Anglián, És emberek egyszerűen balhéból törnek, zúznak, ölnek, stb. Hát ez azt mutatja, hogy itt barátaim, itt olyan változások történtek és történnek folyamatosan, amit mi 5-10-15 évvel ezelőtt nem tudtunk elképzelni, hogy mi történik. Korszakváltás történt, a keresztény világban is korszakváltás történt, ne úgy éld a keresztény életedet, mint a 90-es években, mert nem, nagyon hamar össze fogsz törni, nem fog menni, más kihívások vannak, nem ugyanazok a kihívások vannak, mint ami akkor volt. A másik dolog, amire fel akarom hívni a figyelmet, hogy már világi tudósok is arról beszélnek, hogy magában a fizikai világban is korszakváltás van. Egy új világ fog majd felépülni, amitől nem nincs fogalmunk, hogy mi lesz az, mert hát ez nem véletlen. Ma akik építik, nem fogják megmondani, mert hát miért mondanák meg. És teljesen olyan problémákkal, olyan kihívásokkal kell fölvennünk a küzdelmet. Például csak elmondom, csak egy példát elmondom. Olyan lesz az egészségügy pár éven belül, hát már most látjuk, de pár éven belül olyan lesz az egészségügy, hogy már az kegyelem lesz, ha az orvosig el tudsz jutni. Hát most még el tudsz jutni valahogy, főleg ha meg tudod fizetni, ezt én saját bőrünkön tapasztaljuk. Például eredetileg a kislányunknak szinte majdnem, hogy meg kellett volna, hogy halljon, mert aznap reggel, mikor mentünk föl ilyen vizsgálatra, akkor az, aki vizsgálta, nem nézte meg, hogy a köldökzsinór az, hogy milyen állapotban van, pedig meg kellett volna nézni. És este már, ugye este már született a Hanna, és úgy született meg a Hanna, hogy körbe volt tekeredve a mindenhol rajta a köldökzsinór. Isten kegyelme volt, hogy nem fulladt meg. Na most, ha megfullad, Isten ne adja, megfulladt volna, akkor most dönthettünk volna, hogy belekezdjünk egy műhiba perbe, vagy a jó ég tudja, mit csináljunk. Mert ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy a legjobb, legszuperebb ellátást megkapjuk, ami valójában járna, ahhoz barátom milliómosnak kéne lennem. Na most gondolj bele, hogyha most ez van, akkor mi lesz itt pár éven belül? Mert ha így mennek a dolgok, ne azt várt, hogy itt nem fejlődés lesz az országban. A külső körülmények szerint most azt kalkuláljuk be, hogy mi Isten királyságában élünk, jó? Tehát ezt be kell kalkulálni, tehát nekünk nem a külső körülményekre kell nézni. De én azért beszélek erről, mert a realitást is ismerni kell. Tehát ugye Jézus, amikor azt tanította, hogy mondd a hegynek, hogy menjen el, nem azt tanította Jézus, hogy mondd a hegynek, hogy hegy, te nem is létezel. Nem is vagy, te nem is létezel. Nincs is hegy. Hallottam egyszer így imádkozni egy embert. Hát köszönöm, Uram, hogy meggyógyítottál abból a betegségből, ami nincs is nekem. Nem ezt mondta Jézus. Azt mondta Jézus, hogy ott a hegy, nem? Ott lesz a hegy. Ott lesz a hegy. És legyél vele tisztában, hogy ott lesz a hegy, a te életedben is, és az én életemben is. Legyél vele tisztában, hogy ott lesz a hegy. Nem a semminek mondod, hogy menj onnan. Nem azt mondod, hogy nincs is ott a hegy. Itt vannak a kifizetetlen számlák. Nincsenek is így, tehát nem is igaz. Nem is igaz, nincs egy kifizetetlen számlám sincsen. Nincsenek is itt a csekkek. Én még mondhatnám, mert nem látom, de hát ha ráteszem a kezem, akkor ott van. Na most én azért beszélek, mert értsd meg, hogy ez lesz a realitás, hogy ott lesz a hegy. Ott lesz az, hogy az egészségügybe egyszerűen nem fogsz tudni bejutni. Ott lesznek a rengeteg probléma. És neked akkor fel kell, hogy növekedjél az Istennel való kapcsolatodba olyan szintre, hogy rémát kell hallanod az Úrtól arra a helyzetre vonatkozóan, hogy itt a hegy, menjen innen hegy.
Amen.
Nem tudok bejutni az egészségügybe? Semmi probléma. Elmegyek a gyülekezetbe, szólok a Gézának, a Lacinak, Lalinak, többieknek, imádkozzatok értem. Imádkozunk, meggyógyulok. Ennyi. Érted? De ehhez, hogy ilyen hit szintre jussunk, Ehhez találkoznunk kell Istennek a dicsőségével. Ez Isten jelenlétének olyan szintjére kell jussunk, hogy egy mérhetetlen bizalmunk legyen Isten felé. Tedd a szívedre a kezed, ugye Merlin Hickey szokta mondani. Tedd a szívedre a kezed. Van benned ma olyan bizalom Isten felé? Hogyha most egy akármi történne veled, és mit tudom, nem tudná eljutni az orvosig, akkor azt tudnád mondani Istennek, hogy lesz, ami lesz, hát én a te jelenlétedben élem az életem, hát ha meghalok, hát miért? Mit akar az ördög? Hát ha meghalok, megyek hozzád. Ha meg nem, akkor meggyógyulok. Szóval mindenképpen az ördög fog sírni a végén. Van ilyen mérhetetlen bizalmunk Isten felé? Legyél őszinte, én kimerem mondani, akármennyire is megbotránkozol most bennem, én sokszor azon kapom magam, hogy hitetlen vagyok. Hidd el nekem, sokszor azon kapom magam, hogy hitetlen vagyok, és az imáimat úgy kell kezdenem, hogy megtagadom a hitetlenséget. Meg kell tagadnom a hitetlenséget, amikor elkezdek imádkozni. Figyelj ide, hát ne legyünk már olyan nagy szellemi emberek, legyünk tisztában azzal, hogy hát még nagyon keveset tapasztaltunk meg Isten dicsőségéből. Ahhoz, hogy Isten felé legyen egy nagyon nagy bizalmunk, ahhoz egyrészt sok mindenen át is kell mennünk, de másrészt kell, hogy kapjunk olyan dózisokat Isten jelenlétéből, Isten dicsőségéből, a természet feletti jelenlétéből. Kell, hogy kapjunk olyan dózisokat, hogy egyszerűen el kell, hogy kábuljunk, és egyszerűen a szellemünket meg kell, hogy ragadja valami a szívünket, hogy egyszerűen, mint aki be van lőve, érted, úgy, nem tudom másképp mondani, hogy egyszerűen csak a menny kell, hogy foglalkoztasson minket. Ha minden összedőlne körülöttünk, akkor is kell, hogy az legyen, hogy engem semmi nem érdekel, csak a menny, csak Isten. Na most ahhoz, hogy ide, ahhoz, hogy ez legyen bennünk, barátaim, ahhoz nekünk nagyon találkoznunk kell az Úrral, de nagyon. És ezek az idők el fognak jönni, mert Isten akarja, hogy te nagyon találkozz vele. Érted? Isten azt akarja, hogy lórugásszerűen találkozz vele. Érted? Azt akarja, hogy jól megvágjon, megcsapjon az ő jelenléte. Érted? Hogy életre keljél, hogy megelevenedjél. Azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, én is szeretem őt, és a csiában így van, hogy láthatóvá teszem neki magamat. Hallod? Figyelj már! Isten láthatóvá akarja tenni magát neked. Hello! Hallod ezt? Hát ez nem tud téged fölgerjeszteni? Isten láthatóvá akarja tenni magát neked. Vagyis Isten azt akarja, hogy ne csak egy kis pici kis bizsergés legyen, egy picit valami viszketett a szemöldökön, valószínűleg itt van a Szent Szellem, hanem azt akarja, hogy olyan brutális élményeid legyenek a mennyel, hogy a menny sokkal valóságosabbá váljon előtted, mint ez az egész omladozó, bomladozó világ az összes maga hülyeségével együtt. Érted? Azt akarja Isten, hogy úgy lásd a realitást, a földi realitást, hogy közben mégse ez a földi realitás legyen a szemeid előtt, hanem a valódi realitás, a mennyei realitás, ami minden túl él!
Amen.
És ha te benne vagy ebben a mennyei realitásban, akkor te is minden túl fogsz élni!
Amen.
Húzhatom még egy kicsit az időtöket? Jó, tehát ugye beszéltem a helytelen Isten képről. Ez a helytelen Isten kép mondja azt, összefoglalom gyorsan, hogy legalább ennyi maradjon meg bennünk, hogy a helytelen Isten kép mondja azt például, hogy minden én körülöttem forog, hogy az Isten azért van, mert csak én értem van, minden én nekem legyen, meg hát Isten engem így úgy amúgy, engem meggyógyít, engem. És a helytelen Isten kép mondja azt, hogy Isten, bedobom a megvallást, kijön a akármi, stb. És a helytelen Isten kép mondja azt, hogy hát én olyan önző vagyok, hogy hát magam körül kell, hogy forgolódjak, és én csak egy talentumot kaptam, kegyetlen hozzám a gazdám, vagy az úr, vagy az akárki, és én nem vagyok hajlandó ezt az egy talentumot felhasználni, mert mi az, hogy ő csak egyet adott nekem. Ugye ezt mondja a helytelen Isten kép. meg sok minden mást is mond a helytelen istenkép. Erről heteket lehetne beszélni, helytelen istenképről. És hidd el, hogy értsétek meg, ez nem jó. Helytelen istenkép nem jó. Ez hamis istenkép nem jó. Higgyétek el. Értsd meg, hogy ha most eddig senki nem mondta el neked, hogy üldözésben lesz részed, na ne félj, én ma azért jöttem, hogy elmondjam. Én elmondom neked, nagyon szívesen. Barátom, ha az Urat akarod követni, megpróbáltatásokban lesz részed.
Amen.
Ha eddig ezt neked senki nem mondta el, most én ki direkt te miattad jöttem el. Te kedvedért, te miattad jöttem. Azért, hogy ezt neked elmondjam. De egyébként nem igaz, hogy senki nem mondta el, mert Lali is elmondta, Laci is biztos, hogy beszélt erről, Géza is, meg akit ide engedtetek a szószék mögé, az nem hiszem, hogy ennek az ellenkezőjét mondta volna. Mert azt szerintem azt páros lábban rúgtátok volna ki, nem?
Amen.
Hogyan tudunk helyes istenképhez jutni? Én nem tudom neked megmondani, hogy milyen a helyes istenkép. Erre 20 éves hívő élet után rájöttem, hogy én nem tudom megmondani neked a frankót, hogy milyen a helyes istenkép, de ne izgulj, ugyanis valaki meg tudja mondani, és ez pedig a Szent Szellem. Lapozzunk az első korintusi levélhez. Élvezitek? Itt vagy, hallottatok már valamit az Úrtól most az elmúlt nem tudom mennyi időn keresztül? Kapott már valaki rémát? Tedd fel a kezed, hadd lássam. Szólt már valakihez az Úr? Tehát kaptatok valamit az Úrtól? Mert egyébként én érzem a Szent Szellemnek a jelenlétét, ahogy beszélek. Úgyhogy még tartsatok ki, egy nagyon erős forróságot érzek magamon, és érzem, hogy Isten itt van. Tehát 1 Korintus 2. Én érzem, hogy Isten ma nagyon fontosat akar nekünk tanítani, higgyétek el. Lehet, hogy nem tudom úgy átadni, ahogy szerettem volna, pedig nagyon készültem, higgyétek el, egész héten készültem, és lehet, hogy nem tudom úgy elmondani, ahogy szeretném, de meg ki fogjátok belőle hallani azt, amit hallanotok kell. 1 Korintus 2, és a 9-től 14-ig olvasunk fel egy igét, igerészt.
Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az ő szeretőinek. Nékünk azonban az Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységét is. Mert kisoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek a szelleme.
Oké. 2 Korintushoz lapozzunk, és ott a 3-as fejezetből a 18-as verset.
Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan feletlen arccal szemlélvén ugyanazon hátázatról elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől.
Ámen. Figyeljetek ide! Tehát ugye azt mondtam az előbb, hogy van helytelen istenkép, az nem jó. De az nem jelenti azt, hogy helyes istenkép akkor nem is épülhet fel bennünk, dehogy nem. Az első lépés ahhoz, hogy ez megtörténhessen az életünkben, én azt hiszem, hogy mindenképpen az kell, hogy ki kell lépnünk az egocentrikusságunkból, az önközpontúságunkból, és Krisztus központúvá kell lennünk. Tehát rá kell jönnünk arra végre, pici kis drága lelkecskénknek el kell magyarázni, hogy édes lelkem, tudd meg, hogy a világ és az egész mindenség az nem én körülöttem, nem te körülötted forog, hanem Krisztus körül.
Amen.
Ugyanis minden Krisztusért van. Még mi is Krisztusért vagyunk. Minden Krisztusért van. Minden ő érte, ő benne, és ő általa van. És ő minden mindenekben. Érted? De ez azt jelenti, hogy ha ő minden mindenekben, akkor az azt jelenti, hogy az életednek a legkisebb részébe még egy evésbe, egy ivásba, egy mosogatásba, ezt mindig én mosogatok, azért vigasztalom ezzel magam, még a mosogatásba is meg kell látnom valahogy Krisztust. Még nem tudom, hogy hogyan, de nagyon igyekszem, és a feleségem gondoskodik is erről, hogy ez a lehetőség ez nyitva legyen előttem, de mindenben Krisztust meg kell látnunk. Na most, hogyha ennyire ő körülötte forog minden, akkor miért gondoljuk azt, hogy mi körülöttünk forog minden? Akkor miért gondoljuk azt, hogy Isten miértünk van? Hát mi vagyunk Istenél. Persze, egyébként értünk is van bizonyos értelemben, ez igaz, de hogy van ő értünk? Krisztusban. Krisztusban van értünk Isten. Isten Krisztusban cselekszik értünk. Isten Krisztusban jött el értünk, illetve hát Jézusban, de ugye Jézusban a Krisztus jött el. Krisztusban halt meg, Krisztusban támadott fel, és mindent, amit tett, mert ő már igazából mindent megtett az örökkévalóságban, mi értünk, azt ő Krisztusban tette. Isten Krisztusban szeret bennünket. Az Atya az ő fiában szeret minket. Ez nagyon fontos, ezt figyeljetek, ez egy nagyon fontos igazság, mert ha az ember ezzel tisztában van, akkor mert egyfelől az embernek azért azt jó, hogyha van egy megfelelő identitása. Tehát az, hogy én nem a majomtól származom, és nem egy hernyó vagyok, meg nem, mit tudom, zsiráf leszek a következő életemben, vagy kukac, vagy mit tudom, cserebogár, vagy egy légy, és hogyha esetleg kicsit jobban teljesítek, akkor még méhecske is lehetek, vagy szúnyog, szívhatom más vérét van a következő életemben. Tehát azért nem árt, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy nem ez, hanem hát én ember vagyok, engem Isten megteremtett, Isten én értem, tényleg meghalt, föltámadt és a megigazulásomért, és tényleg engem trónra ültetett. Tehát egyfelől, nem, az jó dolog, ha van egy ilyen identitásom, de az identitásomnak van egy másik része is, és az identitásom másik része az pedig arról szól, hogy igen, Isten örökséget adott nekem, igen, Isten nagyon értékesnek lát engem, igen, Isten oda van értem, igen, Isten trónra ültetett és mindent odaadott nekem, de Krisztusban! Krisztusban! És amikor ez a megfelelő helyére kerül ez a dolog, akkor egyrészt nem lesz kisebbségi érzetem, mert tudom, hogy minden az enyém, úgymond, de nem fogok felfúvalkodni sem, mert tudom, hogy Krisztusban az enyém minden. Tehát nem én önmagamba kapok meg mindent az Úrtól, vagy nem én önmagamba vagyok olyan nagyszerű fickó, a kis Nokta Palika, milyen aranyosan néz, milyen jó fej, jó ember, milyen mindjárt magamba szeretek komolyan. Tehát nem önmagamba vagyok ez, aki vagyok, vagy ami vagyok, hanem Krisztusban. És amikor ez a helyére kerül, mert végre már az agyamban már lement a homály az agyamról, és ez úgy végre leesett nekem, és felismertem, hogy erről van szó, hogy Krisztusban kaptam meg mindent, akkor végre már rájövök arra, hogy na, akkor most már végre ki kéne lépnem az egocentrikusságomból, az önzésből, és el kell kezdenem az életemet arra a Krisztusra fókuszálni, irányítani, összpontosítani, akiben én mindent megkaptam. Na most, amikor végre már az agyamról lement a homály, és erre rájöttem, akkor tud velem valamit elkezdeni Isten szelleme. És akkor jön be, ugye az az ige, amit felolvastunk, az 1 Korintus 2, 9-től, ugye, hogy hát kicsoda ismereti az ember dolgait, hát az nem csak az ember szelleme, ugyanígy az Isten dolgait is az Isten szelleme ismerheti meg. De most jön a jó hír, mi nem az e világ szellemét kaptuk, és figyelj ide! Az egoizmust és mindezeket a dolgokat, amiről az előbb beszéltem, és a helytelen Isten képet, azt kitáplálja bennünk. Az e világ szelleme. Ez az e világ szelleme. Ez az e világ szelleme. Ez nem a Szent Szellem. Aki Istent egy automatának látja, vagy annak látja, aki csak azért mindent megad nekem, az nem az Isten, az nem a Szent Szellem. Ez az e világ szelleme. De van egy jó hír. Azt mondja az ige, ugye jó esetben, újjászülettünk, mi nem az e világ szellemét kaptuk, hanem Isten szellemét. És ez az Isten szelleme aki az Isten mélységeit kutatja, nyomozza, vizsgálja, ez, mert ugye azt mondja az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, olyat készített Isten az őt szeretőknek. Na, és akkor itt meg is állnak sokan, és elfelejtik tovább olvasni ezt az igét. És azt mondják, hogy hát, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, olyat készített. És itt megállnak. És így, ezért, emiatt nagyon sok ember azt hiszi, hogy ez majd csak valamikor a jövőben lesz majd, a túlvilágon, vagy mit tudom én, síron túl valahol. Csak hogy az ez ige, ez hála az Úrnak, dicsőség az Istennek. Ez az ige, ez folytatódik tovább. És azt mondja, igen, ilyet készített, de nekünk kijelenti az Isten szelleme ezeket a dolgokat.
Halleluja!
Kijelenti! Tehát magyarul, amit a te szemed nem látott, amit a te füled nem hallott, amit a te szíved meg se gondolt, azt a Szent Szellem kijelenti neked, mikor? Amikor te kiléptél, idézőjelbe téve önmagadból, tehát az önközpontuságodból, Krisztusra kezdett fókuszálni a te életedet, a te gondolatvilágodat, a te gondolkodásmódodat, és már nem azon gondolkozz, hogy mit akarok én Istentől, mi lenne jó nekem, hanem azon, hogy Uram, mi a te akaratod? Mit akarsz velem kezdeni ezen a mai napon? Vagy lehet, hogy nem akarsz velem ma kezdeni ezen a mai napon igazából semmit, de akkor sincs gond, mert akkor viszont meg mit akarsz tanítani nekem ezen a mai napon? És ezzel a lelkülettel, ezzel a szívvel, ezzel a hozzáállással kezdesz imádkozni, ezzel a hozzáállással nyitod ki a Bibliádat, és kezded olvasni, olvasod, és egyszer csak valami áttörik benned, valami átszakad benned, valami gát, és érzed, hogy már nem csak a betűket látod, hanem a betűk mögött látod már az Urat. A betűk mögött látsz már olyan új felismeréseket, olyan új gondolatokat, olyan új világosságot, olyan új megértést az igéből, amit eddig nem láttál. Na ez az, amikor a Szent Szellem elkezdi kijelenteni neked az Istennek a dolgait. Ez az, amikor a Szent Szellem, ezek azok a szemmel nem látott, füllel nem hallott, szívvel meg nem gondolt dolgok, és ezeket elkezdi kijelenteni a Szent Szellem. Ezek olyan felismerések, olyan új világosságok az igéből, amelyek egyszerűen, nem tudok mást mondani, csodálatosak. Ez gyönyörűséges. Valaki, amikor az ember így olvassa az igét, egyszerűen nem tudok mást mondani, egyszerűen élvezet az igét olvasni, egyszerűen nem tudom letenni ilyenkor az igét, egyszerűen érzem, hogy az igén keresztül bekerültem Isten jelenlétébe, és egyszerűen érzem, hogy kijelentés folyamok, áradatok jönnek az igén keresztül. És egyszerűen ez nem tudom mihez hasonlítani ezt. Tudod, mit csinálsz ilyenkor? Ilyenkor te szemléled az Urat. Ilyenkor lép be a 2 Korintus 3.18. Szemléled az Urat. Fedetlen arccal. Mert a szellemed szemléli az Urat azokon a kijelentéseken keresztül, amiket az igéből meglátsz. És ahogy ezeket a szellemed szemléli ezeket a kijelentéseket, tehát én most már nem a betűről beszélek, érted? Tehát én már nem erről, már nem ezt mondom, hanem a betű mögötti szellemet mondom, tehát a kijelentést, amikor már kijelentést kapsz az igéből. Ezt a kijelentést már a szellemed szemléli, ezt nem tudatosan teszel. Tehát ez nem úgy van, hogy most én meg bemagyarázom, hogy most a szellemem szemléli a kijelentést. Megvallom, hogy a szellemem szemléli a kijelentést. Megvallom! Ez nem így, nem kell ezt erőltetni, nem kell. Te csak olvasd az igét, és élvezd azokat az új felismeréseket, amiket az Úr ad neked. Állj meg, és kezd el átimádkozni ezeket a felismeréseket. Például, amikor én kapok egy kijelentést, akkor van, hogy megállok, És elkezdem az Úrhoz vissza imádkozni azt a kijelentést. De nem ad magát az igét, imádkozom vissza, hogy hálát adok Istenem, hogy kihoztad a te népedet Egyiptomból. Igaz, hogy én ott sem voltam, de köszönöm. Tehát nem ezt imádkozom, hanem ami megihleti, ami kapok kijelentést, megihleti a gondolataimat. Érted? Tehát megihleti, tehát figyelj, megkapom a kijelentést, és ez az új felismerés, ez gondolatokat vált ki bennem. Érted? És ezeket a gondolatokat kezdem vissza imádkozni. Például, amikor ezt a talentumos példázatot olvastam, akkor én hálát adtam Istennek, hogy rávilágított arra, hogy Uram, köszönöm, hogy megmutattad nekem, hogy tényleg sokszor én is mennyire önző vagyok, és nem akarok olyan lenni, mint ez az egy talentumos ember, és Uram, én meg akarok változni. Segíts nekem ebben. És már ezt a felismerést, ezt már visszaimádkoztam a menny felé. Érted? Tehát Isten szól az igén keresztül, én válaszolok neki. Utána olvasom az igét, megint valami új felismerés jön, megállok, kicsit elgondolkodok, eltűnődök rajta, megértek nagyjából valamit, hogy Isten mit akart mondani, elkezdek imádkozni, még kicsit még érlelődök, még érlelem még ezeket az igéket. Imádkozom, van olyan is, hogy visszamegyek ugyanahhoz az előző igéhez, és újra átimádkozom, és addig-addig átimádkozom, amíg érzem, hogy már a részemmé vált az a kijelentés, érted? Már érzem, hogy belém épült az a kijelentés. Ez olyan, mint amikor főzöd a húst. Addig kell főzni, amíg puha nem lesz. Hát ki eszi meg a kemény húst? Tehát, addig kell főzni, amíg az normális nem lesz, vagy amíg sütsz valami nagyon finom csirkét. Megtöltötted almával, meg gesztenyével, mindenfagy ízét, dióval, mogyoróval, almával, fahéjjal, mindenféle finomsággal, és elkezded sütni. Dicsőség az Úrnak, és elkezded sütni, sütöd, és akkor jó az egész, tehát összefut a nyál a számba. Akkor jó az egész, amikor már úgy érzed, hogy teljesen átsült, és az egész csirke bevette már azt a fahéjas, almás valamit, már a csirkének a részévé vált. Szerencsétlen csirke nem tudja már, mert ugye neki már mindegy, de én tudom, és már előre örvendezek, hogy az Úr milyen jó feleséget adott nekem, aki ezt így megcsinálta nekem, mert egyébként meg szokta csinálni, dicsőség az Úrnak. És ott van előttem az a csirke mindenestől, és érzem, hogy az a csirke, az ugyanő nem akart a szegény, de jól átimádkozta, magába imádkozta azt a fahéjat, azt az almát, azt az akármit. De ugyanez van, barátaim, az Istennel való kapcsolatunkban, hogy az Isten az süt minket, hogy néha kicsit fáj, de még mikor azt gondolná az ember, hogy na végre, most már végeztünk, akkor átfordít még a másik oldalunkra, és visszacsukja a sütőt, hogy még egy kicsit ennek már jó lesz, de még kell egy kicsit még. Dicsőség az Úrnak, jó lesz ez, csak még kell egy kicsit. Én nem tudom, mi van veled, de annyira érzem a Szent Szellemnek a jelenlétét, hogy az döbbenetes. Tehát ugyanez van az igével is, barátaim, hogy addig forgatod, imádkozod, átimádkozod, elmélkedsz rajta, míg érzed, hogy a részeddé vált az ige. És akkor menjél tovább a következő felismerés, a következő kijelentésre, megkapod, akkor megint nagyon örülsz neki, dicsőség az Úrnak, akkor megint körbefutod a szobát, kaptam kijelentést, halleluja, de ne dobd el azt a kijelentést, imádkozz azzal a kijelentéssel. Barátaim, ezt a végtelenség lehetne csinálni. Élvezet az a keresztény élet, az Istennel való kapcsolat. Élvezet. Vagy ha nem tudsz mit imádkozni, imádkozz nyelveken. Imádkozz nyelveken. De ne csak 5 percet imádkozz sokat nyelveken. Imádkozz áttörésig, túlcsordulásig imádkozz nyelveken. Akkor jó, amikor már nem akarod abba hagyni. Akkor már, na, ha olyan eljutottál abba, az a feeling van, hogy na, hú, nincs kedvem abba hagyni, akkor kerültél be Isten jelenlétébe. Na most így szemléled az Urat. Így szemléled az Urat. És ahogy szemléled az Urat, figyelj ide, az a jó ebbe, hogy ez nem egy passzív magatartás, hanem ez egy aktív magatartás. Mert ahogy szemléled az Urat, közben elváltozol. Te nem tudod, hogy hogyan, tehát ne nézeges magad a tükörbe, mert nem, te nem úgy változol el, úgyis elváltozol, de nem úgy változol el, hanem a belsőd változik, a belső világod, de ezt a változást te nem rögtön fogod meglátni, hanem később fogod észrevenni, hogy már ebbe a helyzetbe is már nem úgy viselkedek, mint régebben, valamit az Úr átformált benne. Na most figyelj ide, ahogy szemléled az Urat, és változol el, közben nem csak az történik, hogy szemléled az Urat, hanem közben mész egyre beljebb az Úr felé. Közben az Urat szemléled, meg az Úrral vagy, de mégis az Úr felé mész. Egyre beljebb. Itt vagytok, még tudjátok még követni? Még hadd mondjam még egy kicsit, jó? Mert be vagyok töltekezve, nem akarom abba hagyni, jó? Még tartsatok ki egy kicsit. Tehát figyelj ide, szemléled az Urat, és mész közben, mész az Úr felé. És ahogy mész az Úr felé, ő is jön feléd, és közben az ő dicsősége, ahogy jön feléd, egyre jobban rakódik rád. És egyre mész, egyre beljebb. Tehát nem csak látsz, hanem miközben látsz, közben szellemben mész is. Érted?
Amen.
Tehát nem csak annyi, hogy itt állsz, és nézed, már 5 millió éve ott állsz, és csak nézed. Nézed. Tehát nem ez van, hanem miközben nézed, közben a szellemed megy beljebb, egyre hatol beljebb a mennybe. A nézés által, a látás által hatolsz beljebb.
Halleluja!
Segíts, Szent Szellem, hogy igét is mutass, tudjak erre találni az én testvéreimnek. János 3-hoz lapozzatok gyorsan. János 3, ez nem volt betervezve. János 3, és a 3-as verset olvast fel először, utána meg az 5-ös verset. Csak figyeljétek meg a különbséget. János 3, halleluja, dicsőség, a Szent Szellem itt van közöttünk, dicsőség az Úrnak. Barátaim, egyszerűen nem vagyok magamnál, komolyan mondom, nem vagyok magamnál, nem tudom, orvoshoz kell vinni, nem vagyok magamnál. Annyira érzem a Szent Szellem jelenlétét. János 3, és a 3-as versben mi van?
Elfőtt a bor.
Az nem lehet. Ez nem az Úrtól volt, ez a kijelentése.
És elfogyván a bor?
Nem, ez a János 2.
Ja,
János 3.
Igazad van. Hát ott megint igazad van.
Fele Jézus mondanék ki.
Bizony mondom néked. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát.
Nem láthatja, figyelj, és most nézd meg az 5-ös verset.
Bizony mondod néked, ha valaki nem születik vízszől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába.
Látod? Tehát látni és bemenni. Ez szinte két különböző dolog, de valójában nem csak, mert hogyha ha csak egyszer látod, tehát egyszer újjászülettem, és az most jó napot semmi, nem is érdekel az egész, akkor valóban igaz, hogy nem fogok utána nagyon bemenni, de ha újjászülettem és a látásomat folyamatosan használom, tehát folyamatosan nézek és látok, akkor a látás által bemegyek.
Halleluja!
Bemegyek! Hello! Hallod? Bemegyek? Bemegyek, igen. Hallod? Bemegyek.
Bemegyünk.
Így van, bemegyünk, mert nem vagyok, most beszéltem arról, hogy nem vagyok önző. Tehát halleluja. Bemegyünk. Bemegyünk. Bemegyünk, dicsőség az Úrnak.
Megyünk,
így van, megyünk, van hely, megyünk, bemegyünk. Tehát látjátok, tehát meglátni és bemenni.
Amen.
Meglátjuk és bemegyünk, dicsőség az Úrnak. Érzitek, hogy oké, van különbség, de ez nem csak különbség. Ez a kettő különbség is, de mégis egyfelől különbség, másfelől meg egy és ugyanaz. Mert az újjászületéssel meg is látjuk, meg be is megyünk, hogyha ettől a látástól nem tágítunk, akkor be is megyünk, és ahogy folyamatosan nézünk, és a valóságot nézzük, tehát az Urat nézzük, akkor egyre beljebb is megyünk.
Amen.
Na most figyeljetek ide rám. Most ugye az előbb beszéltem a külső nehézségekről, külső szorongattatásokról. Figyeljetek ide! Ne ijedjetek meg! Mert például a Lukács 20-es nem kell odalapozni, a Lukács 21-ben is Jézus borzasztó nehézségekről beszél. Borzasztó, tehát olyan nehézségekről beszél, hogy hát ezt így egybe besűrítve, ezt nem lehet neki bírni. És azt mondja, hogy mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az Isten királysága.
Halleluja.
Tehát az a döbbenetes, hogy kívül a külső fizikai szemeiddel azt látod, hogy itt, hát itt nyugat, tényleg nyugat alkonya van, itt már alkonyodik, omlik, bomlik minden, de ha megvannak nyitva a te belső szellemi szemeid, akkor látni fogod azt a valóságot, ami viszont mozdíthatatlan, megrendíthetetlen, és mindent túlél.
Amen.
Isten királyságát. És tudod, mi a döbbenetes? Hányan voltatok, akik átéltetek már nagyon nagy nehézséget az életetekbe, és akkor tudtatok a legjobban imádkozni? Voltak ilyen? Én voltam így. Olyan nehézség volt az életemben, akkor nagyon jól tudtam imádkozni, és olyan módon benn voltam Isten jelenlétében, de most figyelj ide, amikor a külső szorongatások lesznek, anyagi területen, meg minden, ugye most meg sok más területen is lesz, ugye tudnánk még erről sokat beszélni, mert tudjuk nagyon jó, hogy mik következnek most a következő időszakban. De mikor ezeket látjuk, és ha nyitva van a szellemi szemünk, sokkal közelebb fogjuk érezni magunkhoz Isten királyságát, mint eddig bármikor.
Amen.
Tehát megdöbbentő, külső körülmények, a szorongattatás, a belső világodban meg egyre beljebb, és beljebb, és beljebb, és beljebb mész Isten királyságába.
Amen.
Apostolok cselekedeteiben olvassuk, ez döbbenetes, Pált megkövezik. És visszamegy arra a helyre, ahol megkövezték, elmegy a keresztényekhez, és azt mondja, hogy gyerekek, figyeljetek ide, ez a kereszténység nem éri meg, hát látjátok, engem is megköveztek, hagyjátok abba ezt az egészet. Ugye ezt mondta Pál? Ugye? Az én evangéliumom szerint ezt mondta, akkor üzzétek ki belőlem, mert nem ezt mondta Pál, hanem visszament, és azt mondta, hogy hát figyeljetek ide, hát figyeljetek, szóval az igazság, hogy hát ez benne van a pakliban, nem tetszik ez nekünk, de ez egy törvényszerűség, hogy figyeljetek ide, sok nyomorúságon, sok szorongattatáson keresztül kell bemennünk Isten királyságában, az eredetiben így van, igazából, hogy sok szorongatáson vagy megpróbáltatáson keresztül, tehát azokon keresztül megyünk be. Érted? Tehát be akarsz menni Isten királyságába? Akkor törvényszerűség, hogy meg kell próbáltatnunk. De ezeken, ez az út, tehát ezeken a próbákon keresztül jutunk be. Tehát valójában ezek a próbák törnek össze bennünk valamit, vagy nyitnak meg bennünk olyan kapukat, vagy olyan a lelkünkben valamit csinálnak, összetörik a lelkünket, mert egyébként a legtöbb próbánk mindig a lelkünket akarja összetörni Isten, most ezt értsd jól, azért, hogy a szellem szabadon ki tudjon áradni. Érted? Mert nem, tehát azt akarja Isten, hogy igen, a lelked erős legyen, de az Úrban legyen erős, érted? Na most, ha az Úrban törik össze a lelked, akkor nem kell félned, mert az az Úr, aki megölt, az meg is elevenít. Érted? Azért nem kell félned. Nagyon sokan nem szeretik ezt, mikor például némelyeknek régebben mondtam, hogy hát Isten összetöri a lelkünket, mindig azt mondták, ez hamis tanítás, nem az Úrtól van, térjél meg. De ez nem hamis tanítás, mert ha Isten töri össze a lelkemet, akkor az egy jó dolog, mert annak célja van. Ez az egyik. Másik, ha Isten töri össze a lelkemet, ő nem fogja összetört állapotba hagyni a lelkemet, megöli a lelkemet, aztán megeleveníti a lelkemet, de a megelevenítés után már nem ugyanolyan lesz a lelkem, mint amilyen előtte volt, hanem valami változás történt benne. Érted? Na most figyelj rám egy kicsit, még próbálj kitartani. A megpróbáltatásokon keresztül nagyon sokszor összetörik a lelkünk, bemegyünk, bizonyos értelemben bemegyünk a halálba. De itt nem áll meg a történet, mert amikor bementünk a halálba, azonnal elkezd működni a feltámadásnak az ereje, mégpedig belülről, a szellemből, mert már a lelkünkben van egy rés, mert Isten tudott egy rést csinálni, és a szellemünk a szellemünkből a feltámadás ereje ezen a résen keresztül, a lelkünkön keresztül ki tud áradni, és megeleveníti az összetört, meghalt lelkünket. Érted? Na most ez, barátaim, ez ilyenkor, mikor ilyenen megyünk át, tehát olyan dicsőséges, eztől nem kell félni. Ilyenkor Isten dicsőségével találkozunk. Ez pontosan ezt kell kívánni, hogy újra és újra találkozunk Isten dicsőségével. Hogy Isten dicsőségében, a dicsőségnek a jelenlétébe újra és újra átéljük a feltámadásnak az élményét. Mert nekünk nem, a feltámadás élménye az nem csak egy egyszeri élmény. Egyszer föltámadtunk, aztán kész. Igen, egyszer föltámadtunk, ez igaz. De ezt az egyszeri élményt, amit az örökké valóságban megkaptunk, vagy az örökké valóságból átjött és belénk jött, amikor felülről születtünk. Ezt az egyszeri élményt, ezt bizonyos értelemben naponta is át kell élnünk. Vagy ha nem is naponta, mert ilyet az ember nem kívánja, hogy naponta széjjel legyen zúzva, de időközönként át kell élnünk. Na most ettől nem kell félnünk. Jákob is, amikor tusakodott, ugye mi azt mondjuk, ugye, hogyha bemész Isten jelenlétébe, akkor ugye a stabilitást kapsz, a személyiséget stabil lesz, meg felépül a személyiséged, meg milyen nagyszerű lesz, ez mind igaz. És ehhez képest Jákob belépett Isten jelenlétébe, tehát elkezdett birkózni az Úrral, ott jól összeszakadt, összetörte, mert a kificamította a csípő csontját, és gyakorlatilag olyan a földet verte az orra, annyira mélyre kellett hajolnia, mert ugye hát ott kemény dolgon ment át Jákob. Na most nagyon sokszor ezt nekünk is át kell élnünk. Bemegyünk Isten jelenlétébe, és ott először összeszakadunk. Először összetör az Úr bennünket. De azért teszi, mert azért kell összetörni, mert a pontosan, amiről az előbb beszéltem, a helytelen istenkép, meg a rengeteg helytelen régi megrögződtség, amitől nem szabadult meg a lelkünk azonnal, ezeket kell összetörnie bennünk Istennek, hogy felépítse bennünk az újat. Ez az, amikor őr és elevenít. De ez jó, ez nagyon jó dolog. Na most figyelj ide, ezek a megpróbáltatások, meg a szorongattatások, nehézségek, gazdasági válság, és ami jön, már itt van egyébként, de ez még egyre nagyobb lesz, ez fogd fel így, mint egy lehetőséget, hogy Istent ez még jobban megismerjed. Most aztán, ha eddig nem volt lehetőséged arra, hogy Istent megismerjed, hogy gondoskodó Isten, na most ne félj, most itt a lehetőség. Most megismerheted Isten. Most megismerheted, hogy milyen az, amikor se munkád, se pénzed, se inged, se gatyád, semmit, se anyád, se apád, csak Isten, az atyád, és milyen az, amikor ő gondoskodik rólad. Barátaim, ezek, figyelj ide, ez olyan élmény, amit nem érdemes lecserélni semmire. Figyelj, mikor magától, az Úrtól kapod meg az ellátást. Mikor átéled azt, hogy jön egy testvér, aki mit se tudott a te helyzetedről. Semmit nem tudott rólad. Bekopog hozzád. Kinyitod neki az ajtót. És elgondolkodsz rajta, hogy hát most örülök, hogy itt van, jó vendég, szeretem is, de mit adok neki, mert igazából egy pohár vízen kívül semmit nem tudok adni. És belép a házadba, és azzal kezdi, hogy drága testvérem, ma reggel imádkoztam, érted? És az Úr szólt hozzám, hogy ezt adjam oda neked. Barátom, amikor ezt átéled, ez maga az, hogy Isten tud rólad, ez nagyobb élmény, mint az, hogy gondoskodott rólad. Érted ezt az érzést? Akkor elmondok egy sztorit. Nem volt egyszer, nem volt pénzünk, már minden pénzünk elfogyott, és az történt, hogy felhívott egy testvér telefonon, és mondta, hogy szeretne nekem segíteni, mert aznap reggel nagyon erőteljesen érezte, hogy az Úr a szívére terhelt engem és a családomat, és imádkozott értünk, és a nagyon erőteljes gondolatot kapott az Úrtól, hogy adjanak nekünk valamit. És És pontosan ez időbe jött, mert pontosan annyi pénzre volt szükségünk, tehát pontosan annyi pénzt adott ez a testvér, amennyire szükségünk volt akkor abban a helyzetben. Na most ő ezt nem tudta. Tehát ez nem úgy volt, hogy én fölhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy szükségem van egy X összegre, imádkozzál, hogy az Úr szóljon hozzád, hogy azt add oda neked. Tehát ez nem így volt, mert senkinek nem mondtuk ezt a szükséget. Senkinek. Ezt senki nem tudta. Az a testvér ráadásul az ország másik részén lakott. Érted? Fölhívott, és elmondta, hogy ő kapott az Úrtól egy gondolatot, hogy mennyi pénz, hogy pénzt kell adjon nekünk, és mennyi pénz. Pontosan annyit, amennyire szükségünk volt. Hát én teljesen lehidaltam. Utána böngésztem egy kicsit az interneten, és hallgattam egy keresztény rádiót, és ott a keresztény rádióban volt egy rövid ilyen 5 perces ige hirdetés, és az ige hirdetésben tudjátok, miről volt szó? Arról volt szó, hogy ne félj, mert a te atyád ismeri a te szükségedet, gondoskodni fog rólad, tud rólad, ő pontosan tudja a te szükségedet, ő ott van melletted, és a legváratlanabb módon ő fogja neked átadni azt, amire szükséged van. Engem már nem is az a pénz érdekelt. Persze örültem neki, de jobban felvillanyozott az, hogy az atya itt van a szobában. Itt van a szobámba. És ő tudta, hogy szükségem van. És odaadta. Ez, barátaim, ez olyan élmény, amikor a mennyei atyától kapod meg az ellátást. Ez olyan élmény, amit semmivel nem lehet fölcserélni. Ha valamire jó lesz ez a gazdasági válság, ami most már kibont, nagyon erőteljesen kibontak, mert válság van most is, de hát ami ezután lesz, az lesz még a igazi. Szóval ami ezután jön, ez ha másra nem is jó, de arra mindenképpen jó, hogy az atyát megismerjük, mint gondoskodót. Barátaim, olyan bizalom, ha felmerjük vállalni ezt a kockázatot, mert ez kockázat, de valójában ez nem kockázat, csak a hústest számára kockázat. A szellem, a szellemnek ez a legbiztonságosabb út. Ha valójában ezt fölvállaljuk, ezt az utat, olyan bizalom fog bennünk kiépülni Isten felé, hogyha jég hátára kidobnának minket, akkor se ijednénk meg. Hát figyelj, ha egy gazdasági válságban, amikor minden pang, semmi nincsen, és te neked van étel az asztalodon, van lakás a fejed fölött, van fedél, van ágyad, van lakásod, számlák ki vannak fizetve. Ilyet átélsz egy gazdasági válság kellős közepén. Azért, mert a te Istenednek az útján jársz. Ó, barátom, ez olyan hitet, olyan bizalmat épít ki Isten felé, hogy ezt semmivel nem lehet lecserélni. Ez semmivel. Ez többet ér, mint a milliós bankbetétek, hidd el. Mert a milliós bankbetétek adnak egy hamis biztonságot. Egy olyan hamis biztonságot, hogyha mindent elveszitek, még akkor is ott van az a bankbetét, befektetés, értékpapírok, még mindig van mihez hozzányúlnom. Na de ez nem az Isten, te ilyenkor nem az Istenbe bízol, hanem az értékpapírokba. Na de mikor ez sincsen, amikor nincs mihez nyúlnod, csak a Bibliához tudsz nyúlni, meg csak letérdelni tudsz, akkor itt kezdődik az Istenbe vetett bizalom. Na itt kezdődik az Istenbe vetett bizalom. És figyeljetek ide, Lali beszélt a hálaadásról, most már mindjárt befejezem, megígérem, 5-6-10 perc, és tényleg befejezem. Lali beszélt a hálaadásról. Figyeljetek ide, én egy dolgot nagyon megtanultam, remélem legalábbis, hogy nagyon. Megtanultam azt, és ezt már a 4 éves kisfiamnak is mondogatom, ha érti, ha nem, mondom neki mindig, hogy az nem természetes dolog, hogy van étel az asztalunkon. Ez nem természetes dolog. Ez természet feletti. Még akkor is, ha nem látszik annak, mert nem a hollók dobták be a hamburgert, érted? Nem a McDonald'sból hozta a holló, és nincs egy levél odaírva, vagy illés próféta küldi szeretettel neked, hanem mit tudom én, máshogy van, de akkor is. Tehát ez nem természetes, hogy van mit ennünk. Ez természet feletti. És ezt mindig elmondom a barnuskának, és akkor mindig mondja, hogy igen, ezt a Isten adja meg a Jézus. Ő nála még úgy ez a kettő külön válik, de hát mindjárt elsírom magam. Szóval igen, ez nem természetes, hogy van mit ennünk, ez természet feletti. És ezért én régebben is azért igyekeztem hálát adni mindig az ételért, nem mindig tudatosan, ez bevallom őszintén, volt, amikor csak a legrövidebb ima formát mondtam, mert ez a hammen, tudjátok, a hálát adok amen, ennek a rövidítés, a hammen, tudjátok, de mostanában tudatosan, tehát tényleg tudatosan, mikor leülök az asztalhoz, tudatosan azon azt veszem észre, hogy hálát adok Istennek, hogy Uram, köszönöm, hogy ez nem természetes dolog, hogy van mit ennünk. Ez nem természetes dolog, hogy a kisfiam ma egy nagy kamiont kapott tőlünk. Ez nem nagy játékkamiont. Ez nem természetes dolog. Ez csak mi hisszük azt, hogy ez természetes, de nem az. Ez természet feletti.
Amen.
És hidd el, hogy van okod a hálaadásra. Fogadd el, amit a Lali beszélt a múlt héten. Nem azért, mert a Lali mondta, azt Isten mondta a Lalin keresztül. Van okod a hálaadásra. Nem azért, mert a Lali mondta, hanem azért, mert tényleg van okod a hálaadásra. Ha nem tudsz hálát adni értelemmel, mert egyszerűen úgy érzed, hogy olyan rossz helyzetben vagy, hogy nem tudsz semmit mondani, mert úgy érzed, hogy jobb, ha nem szólalak meg, mert ha most mondanék valamit, abból sok jó nem sül ki, akkor kezdj el nyelveken imádkozni. Mert ugyanis az 1 Korintus 14-16 szerint, amikor te nyelveken imádkozol, akkor hálát adsz. Mert ott azt mondja az ige, hogy te jól adsz hálát, ugye ott azt mondja, hogy ha nyelveken imádkozol, és nincs magyarázó, akkor ugyan te jól adsz hálát, tehát a csia fordításban így van, te jól adsz hálát, csak aki melletted van, ugye az nem érti. De itt most ragad meg azt abból, hogy igen, jól adok hálát, tehát ezek szerint, amikor nyelveken imádkozom, akkor nagyon sokszor hálát adok. Nem tudom, hogy miért, mert nem értem, csak a szellemem tudja, de legalább hálát adok. Tehát magyarul, ha nem tudsz hálát adni, kezdj el nyelveken imádkozni. Imádkozz a szellem által, hogy megnyugodjon a szíved, a szellemed, hogy megnyugodjál, hogy bekerüljél Isten békességébe. Mert azt mondja a Filippin 4:6-7, hogy és minden kéréseteket és imádságotokat háladással tárjátok az Isten elé, és az Isten megadja a 25 millió forintot, amire szükség. Ugye ez van az igében, hogy megadja a 25 millió forintot, sőt nem is, most svájci frankot ad, most ez a kijelentés, mert ugye ez van az igében. Igen, az én Bibliámban így van. De a valódi Bibliában nem az van, hanem az, hogy és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveiteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát magyarul mi történik? Elkezdesz hálát adni, elkezdesz imádkozni, és nem jött meg a válasz, de ha kitartóan imádkozol, akkor legalább annyi odáig eljutsz, hogy bekerülsz Isten jelenlétébe, és megérzed, hogy nyugi van, minden rendben van, nincs semmi gond, minden rendben van. És tudod, ilyenkor már, egyébként amikor Isten jelenlétében van benne az ember, és figyeld meg, amikor Isten jelenlétében vagy bent, akkor nem érzed a külső szükségeknek a szorongattat. Egyszerűen úgy érzed, hogy ezek nem is léteznek ezek a dolgok. Komolyan. Tehát van egy szükséged, és elkezdesz Isten elé menni azzal a szükségeddel. Most elmondtad a szükségedet, és akkor itt kész, itt sokan megállnak. Uram, nincs kenyerünk, adj kenyeret, amen. És itt sokan megállnak. De ne állj meg ilyenkor. Van egy kis időd, akkor imádkozz tovább, vagy olvasd az igét. Nem tudod az igét olvasni, nem tudsz koncentrálni, ilyen is van, mert annyira egyszerűen az értelmünk le van kötve a sok hülyeséggel, hogy jaj, mi lesz holnap. Imádkozz a szellem által, imádkozz nyelveken. De tarts ki, tehát ne csak egy 5 perces kis imádságocska, hanem imádkozz. Kajakra, érted? Imádkozz kajakra! 1 órát, 2 órát, 3 órát, de nyomjad kajakra, érted? Imádkozzál, és bekerülsz, egyszer csak valami áttört benned, bekerülsz Isten jelenlétébe, és tudod, mit érzel. Egyszer csak azt érzed, hogy milyen szükség? Milyen kenyér számra minden? Hát ezek itt nincsenek is. Hát persze, hogy nincsenek, mert beléptél a mennybe, ugye letetted a terheket, beléptél a mennybe, és igazad van, a mennyben tényleg nincs egyetlen egy kifizetetlen számla sincs a mennybe, egyetlen egy éhező nincs a mennybe üres asztal, minden meg van terítve, érzed, hogy a mennybe érzed, hogy minden szükségbe van töltve, és igazad van. És ezért, mikor sok ember, mikor kijön ebből a jelenlétből, és ugye elkezdi élni a hétköznapi életét, és még mindig nem változott semmi, ugye kinyitja a szemét, és ugye ez az ilyen jó hasonlat volt, hogy teológián tanultam, és ugye kaptam az Úrtól, hogy adott az Úr kijelentést, hogy ad nekem feleséget. És elkezdtem imádkozni, tényleg a barátommal ott ültünk a szobában, imádkoztunk, és egyszer, mikor imádkoztunk, szellemben láttam a feleségemet. De mikor befejeztük az imát, kinyitottam a szemem, és balra fordult, és mondtam a barátomnak, a csuda vigyel, még mindig te vagy itt, már azt hittem, hogy a feleségem van itt. És utána újra elkezdtem imádkozni, megint visszakerültem szellembe, és megint láttam a feleségemet. Olyan volt, mintha itt szinte, mintha kinyújtottam volna a kezem, láttam a lábát, a haját, minden, még akkor még az nem tudtam, hogy a Melinda lesz. Tehát annyira nem tudtam, hogy mi nem is kedveltük egymást a Melindával akkor. Tehát mi abszolút kerültük egymást. Tehát mindent megtettünk azért, ha ő az épület egyik részén volt, akkor én igyekeztem az épület másik részébe menni. Képzeld el, és ugye még akkor nem tudtam, hogy ő lesz a feleségem, és jó volt, mert szerelmes voltam egy olyan lányba, akiről azt se tudtam, hogy kicsoda. De ezt az érzést, ezt csak akkor éltem át, amikor Isten jelenlétében voltam. Ez gyönyörű volt, mert képzeld el, voltam, hogy lementem a pincébe, és 5 órát imádkoztam, mert egyszerűen annyira jó volt ez az érzés, meg annyira bekerültem Isten jelenlétébe, hogy azt mondtam, hogy ezt nem akarom, nem akarom ezt abba adni, nem tudok enélkül élni. És akkor befejeztem az imádkozást, és hétköznapi életet éltem, ugye mentem tanulni, meg hétvégén mentem szolgálni, stb., meg mentem vásárolni, és egyszerűen nem tudtam mit kezdeni ezzel a kontraszttal, hogy a hétköznapi életben egy ilyen sivár valóság vesz körül, és egyszerűen mindig vágyakoztam visszamenni oda abba a dicsőséges jelenlétbe, mert egyszerűen annyira magával ragadó volt ez. Na most ez arra volt jó, mert nem azért csinálta ezt Isten, hogy én megkapjam a Melindát, mert ő ezt már tudta előre, úgyis hát kijelentette, akkor az megvan, hanem azt azért csinálta, mert tulajdonképpen tudjátok, mi történt akkor? Beleszerettem Istenbe. Előtte is szerettem, de akkor úgy nagyon, úgy marhára beleszerettem Istenbe, érted? Belezúgtam Istenbe, érted? Annyira belezúgtam Istenbe, hogy én azt neked nem tudom elmondani. És ennek a mellék zöngéjeként pedig a végén megnősültem. De előtte belezúgtam Istenbe. Na most ma Isten ugyanezt akarja eljátszani veled. Van egy szükséged? Isten direkt megengedi, hogy a szükségeddel oda menjél, és véletlenül ott feledkezzél ő előtte, az ő jelenlétébe. És ahogy ott feledkezel a jelenlétébe, egyszerűen csak rájössz arra, hogy hát én, Uram, én nagyon beléd vagyok habarodva, nagyon beléd zúgtam. Hát Uram, én szeretlek. Hát Uram, én nem is akarok nélküled lenni. Hát Uram, engem nem tudod mit, Uram, nem érdekel ez az egész, csak hadd lehessek már veled. Kit érdekel, minden összedől, nem érdekel, csak veled lehessek már, Uram. Már fütyülök az egészen, majdnem mást mondtam egyébként, de hogy fütyülök az egészen, nem érdekel, csak veled lehessek, Uram. És ennek a végzöngéjeként, a mellékzöngéjeként egyszer csak azt veszed észre, hogy számla ki van fizetve, gyereknek a füzeteket meg tudtad venni, iskolába, beiratásnál, vagy a mit tudom én hol, be tudtad fizetni a mit, a kaját, számlák ki vannak fizetve, étel az asztalon, kocsinak a törlesztő részete be van fizetve, vállalkozás valahogy kezd beindulni, még nem teljesen jó, de már érzed, hogy csúran csöppen valami, de te már nem is foglalkozol ezzel, mert annyira beleszerettél Istenbe, de akkor ilyenkor azt csinálod, hogy visszamész az Úrhoz, ezt megköszönöd neki, hogy köszönöm Uram, hogy ezeket megcsináltad, és akkor megint ott feledkezel már megint Istennél, és akkor még jobban beleszeretsz, és úgy vagy vele a végén, hogy a csodát érdekli már, hogy mi lesz itt, csak a menny legyen egyre közelebb hozzám.
Amen.
És ekkor, nem tudom, ez nagyon rossz kifejezés, de ekkor Isten elvarázsolja a te szívedet. Ezt értsd jól, elvarázsolja a te szívedet. Van két ige, de nem fogjuk felolvasni, hanem csak elmondom gyorsan. Annyi mindent akarnék még mondani, de nem lehet, tehát meg kell állni előbb-utóbb. Azt is vegyétek, nem tudom másképpen, azt is tudomásul kell vennünk, hogy olyan időszakba fogunk beleérkezni, amikor nagyon sokat fogunk vajudni. Sok vajudáson kell átmennünk. Na most, ezt mégis gyorsan megnézzük, jó? 38. Zsoltár, tehát sok vajudáson kell átmennünk. 38. Zsoltár, 9-es és 10-es vers. Barátaim, ne haragudjatok, de annyira érzem a Szent Szellem jelenlétét, hogy nem bírom abba hagyni. Komolyan, ne haragudjatok rám, jó? Nem haragszotok?
Nem haragszok.
Figyelj, viseljétek el, megígérem, fél évig a felétek se nézek, jó? Csak viseljétek el, annyira itt van a Szent Szellem, komolyan, hogy nem tudom abba hagyni. Jó, még egy kicsit tartsatok ki. 38. Zsoltár, 9-es, 10-es vers.
Erőtlen és összetört vagyok nagyon, szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előtted elrejtve az én nyögésem.
Ámen! Figyelek, össze vagyok törve, erőtlen vagyok, minden bajom van, de előtted van az én kívánságom, és az én nyögésem nincs elrejtve. Vagyis nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy nem tudunk, tehát olyan rettenetes, nehéz helyzetben. Na most, hálát adok az Istennek, hogy föltalálta a nyelveken szólást. Mert nagyon sokszor nekem, most például, mikor én ezt a történetet már sokszor elmeséltem, mikor a kisfiam nagyon-nagyon beteg volt tavaly. Egy szemműtét után, ugye mély altatásban volt, elkapott egy nagyon súlyos fertőzést, valami betegséget, és mondták, hogy nem lehet a kórházba bevinni, mert ott rengeteg fertőzött van, ott aztán tényleg annyi lesz neki. Otthon viszont ugye otthon nem lehet infúziót beadni, mert ilyet nem szoktak otthon csinálni, nincs is nekünk ilyenünk. De nem akarta barni se enni, se inni. És egyszerűen már nagyon-nagyon megközelítette a kiszáradásnak az állapotát. Na most, én akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. Tehát egyszerűen már azt úgy éreztem, ezt soha nem felejtem el ezt az élményt, hogy a Barnus nagyon szereti a Kinder tojást, és mentünk a Tesco-ba egy barátommal, mentem a Tesco-ba, és vásároltunk, és raktam be a kocsiba, a kosárba, abba a nagy kocsiba a Kinder tojást. Hát, ezt megpróbálom sírás nélkül elmondani ezt, azt az érzést, amit ott akkor átéltem. És raktam be a Kinder tojást a kocsiba, és egyszerűen átfutott bennem az a gondolat, hogy de most már lehet, hogy ezt nincs is értelme megvenni, mert hamarosan temetésre fogok menni. De ezt nem tudom azt az érzést leírni nektek. Tehát toltam a kocsit a barátommal, toltuk a kocsit a Tesco-ba, és egyszerűen, tehát nem tudom azt az érzést leírni. Tehát egyszerűen kilátástalan volt minden. És akkor, de, előtte ezt megelőzően éjjel nem tudtam aludni, akkor is ez a vajúdásos állapot volt rajtam, és elkezdtem imádkozni, és egyszerűen nyelveken imádkoztam, és tényleg ilyen nyögések, ilyen, még jó, hogy be volt csukva a szoba ajtó, a másik szobába aludtak a többiek, és egyszerűen ilyen, tényleg ilyen nyögések, ilyen sóhajtások szálltak föl belőlem, szinte vajúdtam, de nyelveken vajúdtam, érted? Tehát az, valahogy ez a vajúdás, ez a nyögés legbelülről, nagyon-nagyon mélyről tört fel bennem, érted? És egyszer csak, hirtelen valami ez megszűnt, valami áttört, és hirtelen éreztem, hogy hú, hát én a paradicsomba vagyok. És tudtam, hogy a szobában ülök, de mégis úgy éreztem, hogy a paradicsomban vagyok. És láttam, hogy a fiam meg van gyógyulva, minden rendben van, ezt láttam, érted? Na most ezután lefeküdtem aludni, majd reggel fölkeltem, semmi nem történt, Barnus ugyanabban az állapotban volt, mint előtte, és délelőtt mentem bevásárolni, és akkor rám szakadt ez a megyek a mindjárt a temetésre érzés, amit az előbb mondtam, és akkor hirtelen észhez kaptam, és azt mondtam magamnak, hogy figyelj, Pali, te nem vagy normális, hát éjjel találkoztál az Úrral, vajultál az Úr jelenlétébe, és valami áttört benned, és bekerültél Isten jelenlétébe, és ott érezted, hogy minden rendben van. És akkor rájöttem, hogy hát ha Isten jelenlétébe átéltem ezt, akkor rá kell állnom erre. Akkor ezen kell gondolkodnom, hogy nem érdekel, hogy mi van. Hát én Isten jelenlétében átéltem, hogy minden rendben van, akkor nem érdekel, hogy mi fog történni, vagy most mi van most. Ért Isten nem hazudik. Az ő jelenlétében, amikor találkoztam Istennel, lemazsoláztuk, megbeszéltük ezt a dolgot. És egész nap utána ezen gondolkoztam, hogy akár mikor visszajöttek ezek az érzések, hogy de ezt a kinder tojást a fiad úgyse fogja megenni, mert már meg fog halni, vagy mit tudom én, mi lesz. Akkor mindig mondtam, takarodj ördög, takarodj innen, én találkoztam az Úrral éjjel, egész éjjel találkoztam, beszéltem vele, és én tudom, hogy mi lesz. És aznap este már 8 pohár vizet megivott a Barni, és másnap már megevett egy kinder tojást, és eltelt 2-3 nap, és már rosszalkodott, és már nem akart szót fogadni, és már onnan tudtuk, hogy már meggyógyult, és minden rendben van. De értsétek meg, ezt azért meséltem el ezt a történetet, mert lesznek olyan helyzetek, amikor vajudni fogunk, és a Szent Szellem által fogunk vajudni. A szorongattatásokban, a nehézségekben, a nehéz körülményekben a Szent Szellem által fogunk vajudni. És amikor kihordtuk ezt a vajudást, amikor kihordtuk azt a terhet, amikor kiimádkoztuk ezt a terhet, akkor erre a teherre, vagy erre a vajudásra lesz az a válasz, hogy megjelenik Isten dicsősége. És mert ezzel akarom zárni, ő most már tényleg, ezt már 25-ször mondtam, de még majd csak előbb-utóbb befejezem, mert meg fog jelenni Isten dicsősége. Annyiszor beszéltünk már erről, Lali is beszélt erről, Norbi is, tudom, hogy Ózlon is tanított erről, beszéltünk tényleg erről, de higgyétek el, meg fog jelenni Isten dicsősége. De azért kell most beszélnünk erről, mert megvan írva, hogy hittem, és azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Most kell erről beszélni. Nem akkor kell erről beszélni, mikor itt van, mert az már nem hit. A hit az mindig a nem látott dolgokon nyugszik. De nem az olyan nem látott dolgon, amit én képzelek el, hanem olyanon, amit Isten jelentett ki. Na most ezt higgyétek el, hogy ezt kijelentette Isten. Isten dicsősége le fog jönni azokra a hívőkre, akik őt keresik. Le fog jönni. És nem kell 30-40-50 évet várni, én erről is meg vagyok győződve. Sokkal hamarabb lesznek Istennel találkozásaink, megtapasztalásaink. De szükségünk is lesz erre, mert olyan nehezek lesznek a külső körülmények, hogy azt a dicsőség nélkül, Isten természetfeletti jelenléte nélkül nem fogjuk kibírni. És vajudni fogunk, nyögni fogunk, össze leszünk törve, nehéz lesz, vajudnunk kell, de jön a válasz, és a válasz Isten dicsősége lesz. Meg fog jelenni, le fog jönni Isten dicsősége. És majd otthon olvassátok el az 50. Zsoltárt, az 50. Zsoltár arról szól, hogy Isten eljön, megjelenik az ő népe között, csak fussat, átnézitek gyorsan, csak úgy a szemetekkel átfutjátok az 50. Zsoltárt, ott arról van szó, hogy Isten hívja az egeket, megjelenik az ő népe között, és elkezd arról beszélni, hogy én nem feddőzök veled a túlkok miatt, meg én nem iszom a bakok vérét, stb. És akkor mit mondott talán azt hiszem a 12-es vagy 13-as verszakban, mert nem tudom pontosan, de mit mondott? Hálával áldoz! Ez az, amiről Lali beszélt, hálával áldoz! Aztán utána a 16-os vers után olvassuk, hogy Isten megdorgálja a gonoszokat. És a végén azt mondja, hogy értsétek meg, ti Istent felejtők, így van a Károli fordításban, tehát akik elfelejtkeznek Istenről, akik már nem foglalkoznak Istennel, akiket már nem érdekel Isten, azt mondja, hagyja engem békén Istennel, nem érdekel, a gyülekezet se érdekel, semmi nem érdekel, és ezeknek is azt mondja Isten, hogy értsd meg, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Úr szabadítását. Hálával kell áldozni. Hálával, de szívből jövő hálával. Ugye a Lali felolvasta múlt héten a Zsidó 12-ből is, hogy a hála, ugye ott hogy szerepel ez, hogy segítsetek ezt, fel tudjátok ezt idézni? Zsidó 12, ezt nézzük meg még gyorsan. Te, Laci, te emlékszel arra az ige?
Nem voltam itt.
Szóval ki emlékszik erre? Zsidó 12 vége felé. Ahol onnantól van szó, hogy nem tapintható hegyhez járultunk, hanem mennyi Jeruzsálemhez, stb. És akkor a vége felé van, hogy Isten emésztő tűz, és ott van az a 28-tól? Valaki fel tudja olvasni?
Annak oka egy mozdíthatatlan országot nyer, még legyünk hálátatosak, mennél fogva szolgáljuk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemészítő.
Amen. És egy másik fordításban úgy van, hogy hálaadással szolgáljunk az Isten felé. Hálaadással. Tehát hála áldozattal. Tehát például hálát adunk bármiért, ami nem azért, megint mondom, hogy nem azért, mert most a Lali is ezt mondta a múlt héten, meg én is ezt mondom, meg talán jövő héten valaki megint ezt mondja, és akkor már ha annyian mondják, akkor már tényleg összeszorítom a fogalmat, hogy nem csak hálát adok. Tehát nem, hanem igazi hálaáldozat, ami szívből jön. Szívből jövő hálával kell szolgálnunk Isten felé. Figyelj ide, Istennek nem a nagy hatalmas szolgálataink kellenek, hanem a hála áldozatunk. Amen. Ott az 50. Zsoltárban is az van, hogy amikor lejön Isten, megjelenik az ő népe között, akkor elkezd Isten mondani a népének, hogy figyelj ide, engem nem érdekelnek a te hatalmas nagy áldozataid, engem, én nem iszom a bakok vérét, enyém az erdő minden vadja, hát mit akarsz te nekem áldozni? Nagy túlkokat, meg bikákat, meg nagy állatokat, nagy hatalmas munkat levágni, meg kifolyatni a vért, meg se csak a ceremóniát végigvinni újra és újra. Ez ugyanaz, mint amit ma csinálnak, hogy én viszem a nagy szolgálatomat, az én nagy projektem, az én nagy szolgálatom, az én nagy gyülekezetem, az én nagy akármim, de mikor megjelenik Isten dicsősége, akkor azonnal kiderül, hogy Isten dicsőségébe ezek a dolgok semmivé foszlanak, nem is léteznek, Isten számára ezek nem léteznek, hanem tudod mi, amikor megjelenik Isten dicsősége, kiderül, hogy tudod mi fontos Isten számára? A hálaadó szív, az őszinte Isten felé való törekvés, a tiszta szív, az Isten szerint való szív. És az Isten szerint való szív az nem hálátlan, hanem hálaadó, hálás szív. Jézus is hálás volt, hálát adott az atyának. Hálát adott az atyának a kenyérszaporítás előtt. Hálát adott az atyának, mielőtt Lázárt feltámasztotta. Hálát adott az atyának, hogy a szellemi bölcsességet Isten elrejtette azok elől, akik magukat bölcseknek és okosaknak tartották, és a kicsi gyermekeknek jelentette ki. Sőt, ott annyira hálás volt Jézus, hogy azt olvassuk abban a Lukásban, hogy újjongott, örvendezett Jézus. És nekünk is, azt mondja a Biblia, mindenekben hálát kell adnunk. Mindenekben hálát kell adnunk. Barátaim, jó hírem van. Azt hiszem, hogy befejeztem. Dicsőség az Úrnak. Tehát arról beszéltem röviden, hogy ne engedjünk a helytelen istenképnek, ne legyünk ilyen egytálentumos gazemberek, ilyen kis pitiáner kis egytálentumos. Mert hidd el, te nem csak egytálentumot kaptál, ezt komolyan mondom. Annál te sokkal többet kaptál. Csak lehet, hogy először mindig azt az egy talentumot látod meg. Azért, mert hogyha azt kamatoztatod, akkor tud belőle előjönni a többi is, amit Isten már egyébként elkészített neked. Hallod? Amit Isten már egyébként elkészített neked. Ne legyünk ilyen pitiáner emberek, jó? És ne legyünk önzők. Hanem lépjünk ki önmagunkból, és kezdjünk Krisztusra fókuszálni, és a Szent Szellem kijelentései alapján szemléljük az Urat, jó? megígéritek nekem, Szent Szellem kijelentései alapján, szemléljük az Urat, ne féljünk a szorongattatások között, mert a szorongattatások között, ha kitartunk az Úr mellett, egyre közelebb lesz hozzánk Isten királyság, és nem, hogy egyre közelebb lesz, mi egyre beljebb leszünk Isten királyságába. És időnként vajudni fogunk, időnként nyögni fogunk, de adjunk hálát, és ne gondoljuk, hogy ez természetes az a jó, ami körülvesz minket, az nem természetes, az természet feletti. Adjunk hálát, és higgyétek el, és ezzel zárom, barátaim, Isten dicsősége el fog jönni az igazakra, a hívőkre, el fog jönni Isten dicsősége. Ez sokkal bizonyosabb, ez a kijelentés, mint az, hogy én itt állok. Mert ha én nem állnék itt, és ezt én nem mondtam volna, akkor majd mondja más, vagy kijelenti neked Isten az igény keresztül, vagy ahogy akarja. Tehát Isten dicsősége az én kijelentésemtől függetlenül is el fog jönni. Csak szeretnék én is benne ott lenni, benne lenni.